Hello, sziasztok! Ez itt a Külföldre mentem, a jövök legújabb adása. A legjobb hangulatú dupla házigazdás online talk show, ami garantáltan téged is beszippan majd. Mikrofonoknál kedvelt hangjaitok, Bella Roland!
Ciao, ciao!
Valamint Garics Matyi!
Hello!
És jó magam, Lovas Peti! Izgalmas, szórakoztató és itt-ott megosztó témákkal foglalkozunk ma is, úgyhogy nincs más hátra, mint az öveket becsatolni, és kezdődjék a show! És kezdődjék a show!
És kezdődjék a show!
És kezdődjék a show!
Hello, hello, sziasztok gyerekek! Újra itt veletek!
Újra itt vagyunk, sziasztok!
Sziasztok, Peti vagyok, ezt így kell
azt
folytatni.
Azt a végére akartam hagyni, miután a Roli beköszöntött az új hallgatóknak, hogy... és arra hagytam ezt a kalapácsütést.
Ja igen, na én meg gondoltam, igen, hogy borzolom egy kicsit az idegeket.
Elrontottam a játékot.
Én borzoltam az idegeket ezzel a sziasztok, gyerekek!
Így van, ez az, húzzad!
Ja nem is sokan, bocsánat, csak valaki írta, hogy ezt nem szereti.
Mi hát ez egy ketten írták eddig mondjuk az elmúlt pár hónapban, hogy nem szeretik, általában sokat használjuk azt, hogy gyerekek.
Én használom
hát
sokat.
Hát tudom, csak beálltam melléd.
Na. Ja, értem. Tehát az, hogy köszönöm, megvédem.
Jelentkeztem a pofonért, így van.
Jelenleg hány követőnk van?
Én jelenleg 12.100 körül.
Na jó, akkor ebből kettő követő, az
100%? Aki hangot adott, meg mondjuk ami még 200, azt... aki nem adott hangot. Aha. Neki. 702.
Úgyhogy sziasztok, gyerekek!
Na jó van.
És ha most először hallgatsz minket, akkor hello, szia, mi vagyunk a Külföldre mentem, majd jövök. Mindegy, hogy Kopenhága, London, Párizs, Barcelona, New York, Rio, Tokió. Ha külföldön élsz és dolgozol, akkor közénk tartozol. Úgyhogy hallgass bennünket és tarts velünk a mai kalandra is.
Így van, én is üdvözlök minden régi és minden új hallgatónkat. Nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk. Úgyhogy sziasztok! Peti vagyok!
És igen.
Na és akkor kérlek szépen a mai kalandunk.
A mai kalandunk, az egy érdekes kaland lesz, méghozzá Európán belül fogunk maradni, de elhagyjuk az Európai Uniót. Na, mert Svájcba fogunk titeket kalauzolni.
Előtted a poént.
Hát igen, ki kellett volna találni.
Kezdtem volna kitalálni, hogy vajon Norvégiáról beszél, vagy Svájcról, vagy miről?
Svájcról, gyerekek, a svájci bicskának az ős hazájáról. Svájcba fogunk látogatni, és legalábbis telefonon keresztül, mert Diánval fogunk beszélgetni, aki kiköltözött Svájcba, még az elég frissen, tehát másfél hónapja van kint, de közel már ilyen 15-20 éve neki már ott van egy lehetőség, hogy kimehet, és eddig nem ment ki. Az elmúlt 6-7 évben már a férje miatt sem, mert a férje nem nagyon akart kimenni, de aztán végül mégis úgy döntöttek, sőt a férje döntött úgy,
ez a
hogy
lényeg.
Na akkor most itt van az ideje,
betelt a
hogy
pohár.
Menjünk. És el fogja nekünk mesélni, Dia, hogy mik voltak az okok, tehát mi volt az, ami miatt nem mentek ki, és mi volt az ok, ami ezt megváltoztatta, vagy mik azok az okok, élethelyzetek, amiatt úgy döntöttek, hogy na most akkor ki fogunk menni.
Ha most egy hírcsatorna lennék, akkor azt mondanám, hogy Diáéknál kiborult a bili.
Én nem ezt mondanám.
Mit mondanám?
Inkább a betelt a pohár.
Betelt a pohár.
Így van.
Aha. Én meg azt mondanám, hogy Diáéknál a helyzet már tarthatatlan volt, és tűrhetetlen volt, és gyakorlatilag az életüket mentették azáltal, hogy elhagyták az országot.
Aha, ja, te vagy a radikális. Te
eljutottak a tűrés határukig.
Igen.
Igen. Na, úgyhogy nagyon érdekes, engem az érdekel, az bizgatja a fantáziámat, hogy azért milyen élethelyzet már ez, hogy te neked van egy lehetőséged arra, hogy kimenjél Svájcba, ráadásul, most én azt mondom neked,
Dokszaékhoz, igen.
Csoki hazájába. Ezelőtt,
igen, hogy Svájcban, Svájcról mi jut eszedbe? Svájcról az jut eszembe, hogy ilyen kána, az igazi Kánaán, tehát hogy a tényleg a jó mód, a banki világa, ott a sok pénz, ott a gyönyörű hegyek, síelni lehet. Tehát, hogy a jó élet van Svájcban, nyugis, jó élet, nem zsúfolt, minden
Spender
gyönyörű.
És revágott fű.
Igen. Tehát, hogy és akkor nem mész ki. Ez egy nagyon érdekes élethelyzet.
Érdekes élethelyzet, de ez annak érdekes, akinek mondjuk ott lenne egy ilyen vágy, hogy egy ilyen országban éljen. Ha csak valakit, hogy annyira nem úgymond szúr a szög Magyarországon, és jól el van, akkor azt mondja, hogy oké, lehet, hogy kimehetek, de különösebben nincsen rá okom, hogy kimenjek. De teljes mértékig értem, mit mondasz, mert Svájcról én is csak nagyon jókat hallottam a korábbiakban, most már kiderül, hogy miket fogunk hallani Svájcról, illetve Svájccal kapcsolatosan, de tény is való, hogy a Svájc azért a jólétnek megtestesítője.
De én azért hallottam rosszat is, hogy mennyire kockák ott az emberek, tehát hogy nem az a...
De, igen, de az nem életszínvonallal kapcsolatos.
Ez igaz, viszont ha belegondolsz a déli ország, Olaszország, ahol életvidám, nyüzsgő emberek vannak, a szomszédos ország, Svájc pedig egy ilyen kicsit... Az emberek fejében az van, hogy kicsit ilyen befáradt szürke.
Aha. Igen, de akkor, amikor a, legalábbis az én fejemben, amikor azt mondtam magamnak, hogy oké, Svájc, ugye mivel azonosítom, nyilván ugye a bankrendszer, ugye a csokoládé, meg az, hogy jó módban élnek, ugye a svájci alpok, hogy milyen
svájci
gyönyörű.
Sapka.
Így van, az óra, a svájci sapka, így van. És, de nem az, hogy ú, de milyen kedvesek a svájci emberek. Tehát
meg
valahogy,
a vatikáni gárda, az se.
Tényleg.
Biztos. Senki. Szóval a lényeg az az, hogy az volt az én szemem előtt, amikor is Svájcról, hogy maga a jó mód, a jólét az, hogy ott van pénz. Az, hogy ott adott esetben akár savanyúk az emberek, vagy sem, nem tudom, vagy az, hogy kockák, az egy más kérdés. Tehát ott, de azért azt mindenféleképpen közös nevezőként elmondhatjuk, hogy mindenkinek Svájcról azért a jó mód jutott eszébe. Még talán a mai napig ez így van.
Igen, igen. Na és akkor
meg a svájci hitel? Azért azt se felejtsük el.
Mert.
Hogy de szép!
Így
van. Mert azért, ha belegondolsz, hogy nagyjából 2 millió embernek sajnos ez jut eszébe Magyarországon.
Nekem is volt.
Minden gondok okozója.
Rá is ment a gatyám.
Várjál, bedezek az asztalra.
Én a svájci hitelnek a nyertese voltam, ezt csak úgy mondom, de...
Az hogy volt?
Hát úgy, hogy én kevesebbet fizettem vissza, mint amit fölvettem.
Aha. Akkor én vagyok a legjobb, mert én be se szálltam.
Na, de hát én meg úgy szálltam be, hogy gyakorlatilag egy ilyen 15%-a kevesebbet kellett visszafizetni egy év alatt, mint amennyit fölvettem, úgyhogy nekem ez jó volt.
Banki tippekért kérjük, keresek, Peti vagyok.
Így van.
Igen, igen. Na jó van, oké. És akkor Diana volt olyan drága, és azt mondta, hogy jön és mesél nekünk egy kicsit az ő speckó élethelyzetükről, meg hogy ez alatt a másfél hónap alatt ugye mi történt, korábban mi történt?
Igen, egy kicsit betekintést enged majd nyújtani számunkra, illetve számotokra is az ő életébe, hogy miért hozta meg ezeket a döntéseket, vagy miért hozták meg ezeket a döntéseket, vagy amiket meghoztak, és hogy telt az elmúlt egy másfél hónap, illetve hogy milyen lehetőséghez jutottak, mert azért ez is egy nagyon fontos dolog, hogy gyakorlatilag már kint volt Svájcba, amikor egy olyan dolog történt, amiről nagyon sokan hát majd, hogy nem, hogy azt mondom, hogy álmodnak.
Igen, igen, ja. Na, jó van, oké, akkor fussunk is neki szerintem.
Elég szerintem, ha kapcsoljuk.
Itt van velünk Diana.
Sziasztok!
Szia, Dia! Peti vagyok.
Igen, Petinek az érdeme, hogy itt vagy, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és... Nagyon jó egyébként, mert Svájcból még nem beszéltünk senkivel.
Abszolút nem beszéltünk senkivel se Svájcból, és csak annyit egy ilyen röviden, hogy mi is az apropója, hogy hogyan kerültünk mi így kapcsolatba. Ugye az egyik Facebook posztunk alá kommenteltél, ugye, hogy egy pár sort, ahol többek közt leírtad, hogy neked már elég régóta, tehát közel 20 éve van lehetőséget kimenni Svájcba, de eddig még nem mentél, és a férjed meg kifejezetten nem nagyon akart külföldre mozdulni, mert ahogy te leírtad, azt hiszem, a te szavaid, de valahogy úgy fogalmaztál, hogy ilyen
hát
földhöz röghözkötött, így van. De hogy most igen. Ő mondta, hogy akkor indulás külföldre, és akkor utána ugye így rád írtam, és te ugye megválaszolta, hogy te már kinn is vagy, közel egy másfél hónap, és hogy a férjed meg majd tervez utánad menni, és akkor így kerültünk mi így gyakorlatilag így kapcsolatba, és hát tényleg nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, mert Svájc az egy érdekes ország, szép ország egyébként, de nagyon keveset tudunk róla, illetve hát ami nem feltétlenül Svájc specifikus, hanem általános, az, hogy hogyan hozza meg valaki a döntést egy ilyen hosszú-hosszú évek után, hogy na akkor most indulunk. Mert ugye a férjed, hogyha azt mondod, hogy nagyon röghöz kötött, és ő mondta azt, hogy indulás, engem nagyon érdekelnének az, hogy mik voltak azok az okok, ami miatt ő korábban azt mondta, hogy ne menjetek külföldre, maradjatok, és hogy mi az, ami történt, vagy mi okozta azt, hogy most azt mondta, hogy na akkor menjünk, induljunk.
Hát igazság szerint ugye az otthoni gazdasági helyzet, ami mostanában megy, azt valahogy a férjem is érzékeli, hogy ez így nem jó, nem működik. Uh-huh. És ugye anyukám itt él 25 éves Svájcban, körülbelül, 21-22 év, és ugye hát ő is jött ki velem, meg látogattuk anyút, ha egy évben kétszer-háromszor kim voltunk Svájcba, és érezte, látta, hogy itt teljesen másképp működik minden.
Most anyukád jó módban él kint?
Nem, anyukám az minimál módban él itt kint, mint mi otthon. Csak itt kint nekünk, magyaroknak ez luxus. Ami anyukámnak ez egy minimál. Szóval ezt kell elképzelni. Szóval van egy lakásod, itt fizeted, kifizeted magad után a járulékokat, a dolgokat, dolgozol be, vagy jelentve, és pont. A hűtőd mindig tele van, elmész bevásárolni, nem nézegeted az árakat, hanem azt mondod, hogy jó, én ezt kívánom, akkor én ma ezt teszem. Szóval teljesen más az egész. És akkor mondta a férjem azt most jelen pillanatban, egy olyan pár hónapja, hogy hát esetleg beszélhetni anyukáddal, hogy menjünk ki. Ez 6 évvel ezelőtt nem volt így. 6 évvel ezelőtt azt mondta, hogy mi nem megyünk, mi maradunk, mi megoldjuk itthon. Most azt mondta, hogy beszélj anyukáddal, segítsen, menjünk ki.
Érezhetően rosszabbra fordult esetleg, vagy hogy tudnád ezt leírni? Mi váltotta ki belőle igazából ezt?
Nem tudom. Nem beszéltünk erről igazság szerint. Uh-huh. Éltünk, ahogy élünk.
Nehezebbek voltak esetleg a mindennapok, és akkor talán ez most csak úgy gondolkozom, hogy belőlem hát ez kiváltaná valamennyire.
A munkahely, meg otthon, hogy ő nem mondom melyik cégnél, de ő dolgozik egy ilyen nagy cégnél, ami otthon a fuvarozással kapcsolatos, most hogy mondjam, egy busztársaság, ami országos szintű. Aha. Ő autóvillamosság felül. Ő ott dolgozott a városban, ahol dolgozott. Jöttek ilyen plusz járulékok, plusz fizetésemelés, plusz stb. Aztán egyszer csak így elkezdett ez a pénz így fogyni. Szóval hogy olyan áremelkedések lettek, hogy feltűntek. Aha. Hogy ugyanaz a pénz, meg az, hogy ő fizetésemelést kapott, azzal egyetemben emelkedtek az árak, és elkezdtünk így visszacsúszni a lejtőn. Uh-huh. Szóval, hogy nem tudtunk spórolni, fizetni kell, ezt, azt, amazt, volt egy életszínvonalunk, és akkor néha azt kellett mondani, hogy akkor ezt nem, meg azt sem. Úgyhogy, és akkor így mondta, hogy mi lenne, ha kimennénk külföldre.
Aha, azért azt ugye tudniuk kell itt a hallgatóknak, hogy ti azért elég tehát normális körülmények között éltek nektek, ugye van saját ingatlanotok. Igen. Tehát nem az van, hogy így albéletre rohangáltok, hanem egy stabil alapokon nyugvó életetek van. Van egy saját ingatlan, amit ugye gondolom fizetitek a törlesztő részletetek.
Ráadásul elég fiatalon, nem?
Ráadásul fiatalon, így van.
Mennyi idősek vagytok? 30 körül?
Hát, 30, mind a kettő 35 évesek vagyunk.
Az abszolút fiatalnak számít.
Ja.
Mondjuk így.
Általában amikor egy pár nem közösen indul külföldre, általában a férfiak szoktak előre menni és megalapozni a családnak. Nálatok hogy alakult úgy, hogy te indultál el?
Hát gondolom az anyukád miatt, ugye?
Hát egyrészt anyukád miatt, meg azért mikor összejöttünk a férjemmel 8 évvel ezelőtt, összejöttünk szeptember eleje körül, és én viszont mentem tovább. Szóval én előtte az előző kapcsolatomból, meg az előző életemből jártam ki Ausztriába szezonokba dolgozni. A sí szezonokba, ugye. Uh-huh. És mi összejöttünk szeptember elején körül, és aztán jött a téli szezon, a karácsony körüli idő, és akkor én mondtam a férjemnek, hogy figyelj, én megyek tovább, jössz velem, nem jövök. Nekem jó itthon. Megvan a fix állása, megvan a bejelentett állása, 18 éve, vagy 15 tudom hány éve ott dolgozott annál a cégnél. Mondtam, hogy jó, rendben, de én viszont kimegyek, mert hogy ott én tudok érvényesülni én. Uh-huh. Itthon nem. Kimentem, 3,5 hónapot külön töltöttünk, amikor azt mondta a főnököm itt a januárban, hogy este 8 órakor így közölte vele, hogy Diana, most 3 napot szabad vagy. Én annyira örültem, hogy fogtam magam, és felültem a vonatra, és hazamentem másfél napra.
Ja, hát
meglátogattam akkor még párom volt, nem férjem, meglátogattam őt, az állataimat meglátogattam, aztán fogtam magam, és visszajöttem. Utána meg ő lepett meg engem Valentin napon. Kijött 2 napra. Hm. És viszont megtettük ezt a lépést, hogy külön voltunk, 3,5 hónapot legalább. Ez idő alatt 2-szer láttuk egymást erre a másfél egy napra.
Hm. Gondolom, ez messze volt az ideálistól.
Utána, igen, és akkor utána hazamentem, úgymond haza, hogy végleg, hogy akkor megállapodtam, akkor összeházasodtunk, vettünk egy házat ott Vaskörben, megismerkedtem egy hölgyel, aki szintén olyan érdekeltségű, mint én, mi sajtkészítők vagyunk, meg ő is.
Sajtkészítők?
Igen.
Hú, de jó. Na majd erről mesélj.
És a hölgynek lett egy lehetősége a Balaton felvidékre költözni, és csinálni egy vállalkozást. Uh-huh. És ő ezt nagyon gyorsan, pár hét alatt talán megcsinálta, és akkor ugye jött a lehetőség, hogy szeretné nálam dolgozni? Mondom, persze, megoldjuk valahogy, mondom, teljes munkaidőben nem tudok, de eljártam hozzá dolgozni. Úgyhogy én onnantól kezdve Magyarországon maradtam, és körülbelül 5 évet lehúztam ennél a hölgynél. Uh-huh. Barátnőmnél mondjuk.
Hogy lesz valakiből sajtkészítő?
Hát ez teljesen más. Én világ életemben városi lány voltam, és rohadtul utálom a várost, az embereket, a nyüzsgést, a zajt, a bűzt, a minden. És engem mindig is az állatok érdekeltek. Úgyhogy jött egy ilyen gondolat, elmentem iskolába, aztán megcsináltam ezt. Úgyhogy én sajtkészítő vagyok.
És mi ezeket a ilyen, úgymond büdös, kemény sajtokat, vagy pedig...
Nincs büdös sajt.
Dehogy nem, hogy ne lenne. Én, nekem az egyik kedvenc sajtom, amit itt szoktam
minden,
enni.
Igaza van, nincsen büdös sajt.
Hát akkor...
Jó a bukéja.
Intenzív illatú. Na, vagy intenzív aromája.
Ezt elfogadom.
A lényeg, hogy nekem a kecske sajt az a best és a specialitás.
Az fehér egy kicsit, nem? Vagy a hülyeséget mondom? Vagy engemet tettek meg annó? Azzal, hogy kecske sajtot látok, vagy ezt...
Meddig érleled?
Nem, a kecske az mindenki szerint büdös és rossz ízű, meg minden, nem. Akkor aki ezt mondja, az nem evett még jó kecske sajtot, pont. És itt ezt a témát le is zártam. Szóval igen, meg volt ez az útunk, hogy akkor kimentem, sajtkészítő lettem, mikor hazajöttem, aztán elmentem a barátnőmnek dolgozni, ott le is húztam ezt az 5 évet, és nagyon nehezen mondtam fel azzal az indokkal, hogy mi már pedig kijönünk Svájcba. Szóval ez ugye 6-8 éves sztori, így röviden.
Aha, és ez hogy jött, hogy oké, eldöntöttétek a férjeddel, hogy rendben, akkor most elég ki Svájcba, nyilván akkor mondom, szóval beszéltél anyukáddal, anyukád mondta, hogy akkor szívesen segít nektek, ezt csak feltételezem.
Igen.
És akkor elmentél, fölmondtál, és tehát ez milyen tervel, tehát hogy csak szimplán kimész, vagy kimentek a anyukádhoz, és akkor majd lesz valami, vagy volt valami konkrét terv, ami úgymond már...
Jelen pillanatban az az elképzelésünk, hogy egy 3-5 évet itt leszeretnénk húzni és spórolni. Szóval dolgozunk, mert azért itt Svájcban sokan azt gondolják, hogy itt rohadt drága minden. Nem. Szóval nekünk az az elképzelésünk, hogy akkor oké, itt élünk, dolgozunk 3 vagy 5 évet jelen pillanatban. Lehet, hogy 2 év múlva azt mondom, hogy haza se akarok menni, de jelen pillanatban 3-5 évet szeretnénk itt dolgozni és spórolni.
Uh-huh. Ez a spórolni, ez az, hogy akkor kim vagytok mind a ketten, megéltek, minden, van ez a normális...
Értünk egy kínvonalat, így van, és azon felüli pénzt elrakjuk, és azt hazavisszük, és a mi kis házunkra költjük, meg a mi kis terveinkre.
Uh-huh. Matekozhatunk egy kicsit egyébként, hogy...
Persze.
Hogy nagyságrendileg mit gondolsz, hogyha így oda teszitek magatokat, akkor... Mennyit lehet havi szinten, mondjuk így forintba számoljuk szerintem, mert az, ami így mindenkinek így, hogy hívják, hogy mennyit lehet félretenni havonta?
Én azt mondom, hogy ha tényleg nagyon minimálisan szeretnénk élni, már pedig nem fogunk, azért nyilván nekünk is így jól esik egy kis plusz.
Hogyne.
De hogyha nagyon minimálisan számolom, és a férjem megkapja az állást az ő szakmájában, meg van az én állásom, én most azt mondom, hogy társtulajdonos vagyok anyuval,
uh-huh.
Ugye egyéb szerem felett, de számoljuk azt, hogy van egy alapbérem, mondjuk, mint szakács.
Yeah.
Szakácsként dolgozom.
Igen.
És akkor abban mondjuk keresek 4000 frankot nettóba havonta, de ugye itt kint ugye nem a munkáltató, meg nem anyu fogja fizetni, Svájcban mindig a munkáltató, a vállaló fizeti a maga után a TB-t, ugye a Krankenkasszát,
uh-huh.
Maga után fizeti a Stoyert, az adót.
Uh-huh.
Az évente a Krankenkasszát, az pedig havonta, és pont tegnap előtt kötöttem meg a szerződést a biztosítóval. Nekem az első induló részletem egy évig 510 frank havonta a TB-m, a Krankenkasszám. Ezt számoljuk át, ha én nagyon minimálisan számolom, kb. 400 forinttal, azért az 200.000 forint havonta.
Igen, akkor még mindig maradt 3500 korona a te béredből a...
Frank,
bocsánat, igen.
Így van.
Mennyi
így
a frank van. Most? Mennyi?
Most van a 400 forint.
Aha.
Hát 4-20, meg most ugye össze-vissza ugrál itt a forint, úgyhogy én azt mondom, hogy 400-al mindig a legaljába számolok, és akkor azt között az.
Uh-huh.
Legyen 400, és akkor ez így kerek.
400, 3-szor, 1 millió 2, 5-szor, 1 400 000 forint marad akkor még mindig havonta, jól számolom? És abból igen, kell megélni. Igen. Abból mondjuk...
És ez csak az én pénzem.
Aha.
Akkor a férjem, ha szakmájába elhelyezkedik, ő kap, mert szakmabeli, mert ő neki az a szakmája, ő kap majd 5-6 000 frankot így havonta tisztán.
Adó, tehát leadózva?
Nem.
Adózás
előtt. A bejelentett bére.
Ja, bejelentett bére, és akkor azt kell neki leadóznia. Uh-huh. Ami mennyi? Fele?
Legyen mindig a minimális mondom, azt mondom, hogy akkor ő kap 5000-et, én kapok mondjuk 4000, 9000 frankból kell gazdálkodnunk.
Most akkor nem kell számszerűsíteni, de a te matekod alapján sok 100 000 forintot félre fogtok tudni rakni havonta.
Emellett korábban
hát
mondtad...
Hát remélem, szerint inkább 2 milliót szeretnénk havonta félre rakni.
2 milliót, aha.
Uh-huh. Ketten, szóval két főről beszélünk, két embernek a
az elég korrekt összeg.
Ugye, mert a lakás az rohadt drága itt kint. Az tényleg nagyon drága.
Édesanyáddal laktok, azt vagy veszem, fogtok lakni?
Hát most édesanyámmal lakunk, de aztán, mikor kijön a férjem, akkor nyilván szép költözünk meg. Hát a kutyát is ki akarom hozni, meg a macskáimat is. Úgyhogy.
Akkor nektek egy farm hát, kell.
Á, nem. Kecskémet már laktuk, úgyhogy nem kell farm. Viszont azért az állataimról nem akarok lemondani a gyerekeimről, mondjuk úgy.
Ez érthető. Korábban mondtad, hogy...
De most anyuval lakunk, ketten lakunk egy másfél szobás lakásban. Nagyon picike. Van egy kis teraszunk, és erre fizet anyu havonta 1300 frankot. Uh-huh. De ebben benne van a rezsi is. Szóval nem számolnak
olyan, nem
hogy... Hát nem mindenhol számolnak, pluszba rezsit, ugye. És ja. Akkor most az a terv, hogy az is megvan azban, hogy milyen állat, annak hány négyzetméter szükséges területenként, szóval, hogy nekünk a férjemmel ketten egy 4 szobás lakást kell, hogy kivegyünk. Ez a helyzet. Ami viszont drágább lesz. Uh-huh. Jóval. Uh-huh. Az sem mindegy, hogy hol, akkor szeretnénk úgy alkalmazkodni, hogy akkor közel legyünk a munkahelyünkhöz, mert ha a férjem nem tud elvinni engem majd kocsival, akkor maradok tömeg közlekedéssel, akkor meg bérletet váltani, ha mondta. Szóval tényleg rengeteg sok ilyen plusz költség van, amik nekem most újak.
Uh-huh.
Ezeket meg fogjátok oldani, nem nincs ezzel szerintem.
Persze másfél hónap után ez még sok az új info.
De így a leggyorsabb számításaim alapján is, hogy mindent a legminimálisabban nézek, akkor ilyen havi 2 millió forintot félre fogunk tudni ketten tenni.
Az egy szép összeg. Mondtad korábban, hogy Svájcban nem olyan drágák a dolgok, mint az emberek gondolják. Ezt kifejtenéd bővebben?
Igen. Szóval mindenki azt gondolja, hogy Svájc, akkor itt minden drága. Például ez a lakás, hogy 1300 frank, akkor 400-al ezt beszorozzuk, havonta, akkor ez 520 000 forint, ugye? Havonta.
Annyi.
Jó számolok?
Igen.
Na, most akkor ki az, aki otthon azt mondja, hogy úristen, ennyit fizetnék ide a béletre?
Gondolom senki.
Sem. Nem sokan. De hogy itt a bér és a lakás. Szóval a lakás drága, a biztosítás, a TB, ezek drágák. Az adó soknak tűnik, hogyha egy összegre fizeted ki, drága, mondjuk így. De ha elmész most a boltba, és amióta kimegyek másfél hónapig, küldöm haza a fotókat a férjemnek, meg ő is küldi otthonról nekem a képeket, a blokkokat lefotózzuk egymásnak. Ugye elmentem, vettem mondjuk tejet, kenyeret, egy kis tejfölt, egy kis húst, a hús drága, de nem mindegy. Vettem valamit, és elküldtem neki, hogy ez 104 frank volt, vagy 100, legyen 100 frank, így szeretem. Ő elküldte, ugyanúgy a 100 frank, szóval legyen 40 000 forintnyi összeget, így elküldtem neki, meg a lefotóztam azt, hogy mit vásároltam. Benne volt minden, a kávétól kezdve, a szemét, a díg, külön kell a szemetet venni, ilyen zsákokat, benne volt a hústól kezdve egy kis extra, mert én most éppen rákot kívántam, akkor én vettem egy kis rákot magamnak, hogy akkor azt fogom megfőzni, meg a tej, meg a cukor, meg a valami. Ő meg elküldte ugyanezt az összeget blogban nekem, hogy vette egy zsák kutyakaját, vett magának egy parizert, egy rút parizert, vagy egy turistát, meg vett magának négy kicsit, és ugyanaz az összeg.
Az igen.
Szóval ezt akarom, hogy azért nem mindegy. És nem merem fölrakni az internetre, nem beszélek oldalakról, de...
Miért nem?
De úgy szívem szerint felraknám, mint ahogy mindenki más is, hogy gyere, nézzétek meg.
Persze, egyébként nyugodtan lehet mondani bármit, tehát mi itt ilyen reklámmentes felület vagyunk olyan értelemben, hogy itt mi bármit lehet mondani, nincsenek
tabu. Hát akkor azt mondom, hogy sokan felrakják a Facebookra, a TikTokra, mitől én hova, hogy én ezt vásároltam Németországban, Ausztriában, Dániában, Európában, bárhol, és hogy ennyibe került, és fölrak egy ilyen kipakolt asztalt, és akkor közben ott a Magyarországon ott tartunk, hogy veszel valami nagyon alapvető valamit, veszel egy 8 darabos WC papírt, meg veszel egy zsák kutyakaját, mert éppen van egy kutyád, és nem mondod azt, hogy kirobod az utcára, mert nyilván nem, reméljük sokan. Meg veszel magadnak egy kis darab parizer, hiába kívánod te a téli szalámit, mit szűs otthon. Itt nem luxus. Itt normális áron meg. Olcsóbb itt minden, mint otthon.
Hát igen, ez tényleg így van nagyon sok nyugat-európai országban, hogy igen, így, hogyha így arányosítjuk, akkor Magyarországon tényleg sok minden drága. Nyilván itt vannak olyan termékek, amik adott esetben még Magyarországon drágábbak is. Ez igazából a legnagyobb probléma szerintem Magyarországon az, hogy keveset keresnek. Tehát az emberek, ugye, igen, és az árakat már szépen emelgették fölfele.
Igen, hogy az árak emelkednek, de a bér semmit. Szóval ott tartunk, hogy olyan infláció van otthon, olyan semmit nem érez a forint már lassan.
Igen, hát ez az oka.
Mennyit keres a férjed egyébként, azt lehet tudni? Tehát, hogy így, mert én hallok, olvasok ilyeneket, hogy magyar átlag fizetés, az mondjuk ilyen nettó, mennyi 200?
Hát 300, 280-300 forint, ezt olvassuk mi itt.
Ezt olvassuk mi itt, ugye, interneten.
Hát ilyen 3 éves fizetés emelésre, így nettóban megkereste a 280-at. 280 ezer forintot.
280, aha.
És de ő már nagyon jól keresett otthon akkor.
Ezzel már jó
keresett. Néha volt az, hogy 305 ezer vagy 310 ezer, és akkor azt mondtam, hogy az igen, apukám, te jó vagy.
De szeretlek.
Hozzád is megyek azonnal.
Mehetünk bulizni, vagy mit tudom, hogy veszünk magunknak valami, nem parizert, hanem valami másna.
Most éli szalmit.
A kaján soha nem spóroltam én otthon. Hogy az nem meg. Hogy én is kerestem, én jól kerestem a barátnőmnél, minden rendben volt, csak ugye mindenhol ez, hogy hol, hogyan jelentenek be, jön a nyugdíjkérdés, ugye.
Uh-huh. Igen, hát ez sokaknak szempont. De akkor, hogyha jól összegzem itt a dolgokat, akkor nagyon sokáig ugye Magyarországon voltál, lett volna lehetőséged arra, hogy kimenjél Svájcba, de nem mentél ki. Aztán ugye a férjed meg kifejezetten nem akart külföldre menni, de a döntést azt változtatta meg, vagy ezt a helyzetet, hogy úgy éreztétek, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az a pénz, amit megkerestek, hiába számszerűsítve, az már több, mint ami korábban volt, mert hogy relatíve jó fizetésetek volt, de hogy ez már a napi életben ezt mégis kevesednek érzi az ember, és akkor ez vezetett titeket oda, hogy na, akkor kihasználjátok azt a lehetőséget, hogy neked anyukád kint van, tehát van egy kapcsolat, és akkor nekiindultok Svájcnak. És akkor, ha jól értettem, akkor ugye nektek az a cél, hogy egy jelen pillanatban egy 3-5 évet kint dolgozni, ugye a férjed a szakmájában, te pedig ugye a vendéglátásban édesanyáddal elhelyezkedsz, vagy dolgozol, és egy 3-5 év alatt szeretnétek. Most azt, hogy számszerűsítjük, akkor egy 60-100 millió forintot, és akkor azzal hazamenni, és befejezni, vagy kifizetni gondolom a házat, és kezdeni valamit az életetekkel. Tehát gondolom neked a saját készítés felé fog vinni az élet, vagy legalábbis, ha jól értettem, akkor te ezt szereted csinálni, és ezek szerint akkor...
Igen, hát nyilván vissza szeretnék menni ebbe a szakmába, szóval ez nekem a vidék, az állatok, a háztáji termékek, nekem ez az életem.
Van erre felvevő piac egyébként otthon Magyarországon? Tehát Jól megy ez,
hát,
hogyha mondjuk így...
Hát ahol megyében nem nagyon még. Pedig ott vagyunk a határnál.
De Budapesten gondolom Marátia, lenne.
De én azt gondolom, hogy szerintem, ha marketing vagy valami így működne, hogy hogyan csinálná valaki, akkor nyilván lenne.
Imádnák az emberek szerintem.
Imádnak. Hát ha most már elmész a boltba, megvesz egy növényi zsiradékos trapista sajtot 4500 forintért kilójáért, és én meg adom neked a 100%-osat ugyanannyiért, akkor...
Nem is kérdés.
Nem kérdés, melyiket választod.
Persze.
Szóval tényleg most el vagyunk keserezve nyilván, meg menekülünk, ahogy sokan menekülnének. Én beszélek németül, a férjem nem beszél németül, pedig ide fog jönni, és már 3 állásajánlata van, mert nagyon jó ajánlólevelet is kapott, szóval muszáj lépni.
Majd megtanulja.
Aki.
Mármint a nyelvet.
Hát megyen. Beíratjuk nyelviskolába. Most fog vasárat egyébként kijönni, másfél hónap után, nagyon várom, de...
Ja, jó lesz.
És mit tanács...
Érdekes helyzet ez is. Mit nekünk, másnak is más, ugye? Van,
hát aki, az...
Olvas ki. Igen?
Ne, csak akartam mondani, hogy hát az, mert most megy ki, ugye ott akkor egy másfél szobás lakásban fogtok lakni 3-an. Új élet,
így van.
De új kihívások, ez minden szempontból egy kaland.
Kutyák nélkül, állataim nélkül, aztán meg még haza kell mennünk egyszer, hogy a kutyáimért, akkor a szomszéd srác, addig vigyáz a kutyáimra, szóval annyira sok mindennel kell foglalkozni egy, nekem így személy szerint, itt vagyok ezzel nem tudom hány száz kilométerre otthontól, és akkor itt nekem telefonálgatni kell, intézni, beszélni, a férjemet egy kicsit tutulgatni, mert azért ugye, hogy ő nem annyira tette kész, mondjuk így, mert idegen neki ez az egész.
Te vagy a menedzser.
Akkor én is. Hát igen. És azért úgy fáradok.
Mi a legnagyobb kihívás számodra ebbe az egészbe?
Hogy minden rendben legyen. Hogy kijusson a férjem. Aztán kijussonak a házi állataim, a 2 kutya, 2 macska, semmi más kihívása nincs ebben. És akkor, ha itt meg vagyunk, meg lesz az engedélyünk minden, ami nem egyik napról a másikra működik sajnos, akkor elkezdhetjük azt, amiért kijöttünk.
Aha, és van pénzetek az albérletre? Van már most pénzetek az albérletre? Ugye mondtad, hogy nektek kéne egy 3-4 szobás lakást. Tehát az megvan.
Van.
Könnyű
van.
Ott albéretet találni? Tehát ha van pénzed, akkor egyből tudsz találni ingatlant? Mert például itt Dániában hiába van pénzed, akkor is sokszor egy kihívás. És Svájcban, ott ahol ti vagytok, az mennyire jelent problémát? Tehát ha van pénzed, akkor egyből fogsz találni, ez nem is kérdés?
Ez egyértelmű, csak mellette meg kell lenni az egyikünknek az engedélynek, a bevéligunknak.
Tehát, hogy ott
hát élhettek. Ezt így értem. És mit tanácsolnál?
És vagy itt vagyok másfél
hónapja. Bocsánat, mondjad?
Hogy itt vagyok másfél hónapja, és pont ma utasították el a bevéligungomat.
Ez meg lesz, már hétfő hívjuk is őket. Mondjad, melyik kantonba vagytok. Ne izgulj, majd megint Dániában majd megmondjuk nekik.
Bázellandban vagyunk. Most, ugye az volt a probléma ezzel is, hogy mi Bázelstadtnak, szóval a városi önkormányzatnak adtuk be a kérelmet, de közben nem Bázel városban lakok, hanem Bázel mellett egy faluba.
És akkor az máshova tartozik.
Igen, és akkor most ezért elutasították, úgyhogy most mentünk, annyi ment az ügyvédhez, meg a könyvelőz, és akkor most megint beadja, úgyhogy elvileg jövő éte már meg lesz.
Szuper.
És arról egy pár szót még kérdezhetnénk, hogy mondtad, hogy ugye szakácsként dolgozol, ketten csináljátok, társtulajdonosok vagytok egy étteremben. Hogy,
így van.
Aha, hogy vannak alkalmazottaitok is, vagy ketten viszitek anyukáddal, ketten dolgoztok csak az étteremben? Hogy van ez? Hogy
körülbelül egy hete van nekem helyettesítőm, ilyen kisegítő. Mert én nekem 4 órától elvileg munkaidőm van, csak én mindig itthon ülök és beszélek veletek, szóval, hogy hála Istennek találtunk egy kisegítőt.
Aha. És akkor ő főz most bent.
De anyuval sokkal erősebb, mint én. Szóval, hogy én megmondtam, hogy én nem fogok dolgozni 7 napból 7-et, stb. Én nekem kell legalább egy heti egy szabadnap, ami itt Svájcban általában a vendéglátásban a hétfő. és amikor bezár egy étterem.
Uh-huh. És mekkora ez az étterem?
120 fős.
120 fő. 120 főre főzöl.
Itt nem számít nagynak ez a 120.
De ez à la carte étterem? Tehát, hogy étlapos? Tehát olyan étterem...
Hát ez is vicces, mert hogy nem egy átlagos éttermet, amire gondolsz, hogy à la carte-os étlapos étterem, hanem hogy ez egy sportklub, egy foci klub, mondjuk így, egy sportpálya, ugye focipálya.
És annak az étterme.
Van 150-200 tagja, és akkor azon belül van ez az étterem.
Uh-huh. És akkor ebéd vacsora?
Ne, ebéd is temencs.
Ah.
Azért 24-ből 24-et nem tudok én se dolgozni, sajnos meg annyi se.
Ah, tehát akkor vacsoráztattok.
Délután 4-től vagyunk nyitva, este 11-ig.
Uh-huh.
Elvileg. Gyakorlatilag azért elég nehéz, mert sokáig maradnak, főleg, hogy a nyertes csapat, ugye, hát akkor ünnepelne is.
Hanyad osztályban focizik a klub?
Tessék?
Tehát hol focizik a klub? Tehát melyik egyesületnek? Tehát ez ilyen valamilyen komolyabb, tehát ilyen első osztályú klub, vagy valamelyik ilyen helyi sokad osztályú kisebb?
Én nem értek a focihoz, de valami másodosztály, vagy valami...
Az egész jó, egyébként.
Uh-huh.
FC Black Star.
Na, majd megnézem. Lemeózom.
És akkor le kell főznöd gyakorlatilag nagyságrendileg ilyen, nem tudom, 50-100 emberre naponta többféle kaját?
Nem, pont ez a lényeg, hogy az állakát most csináltam én egy étkapot, hála Istennek, végre ilyet csinálhattam, hogy étkapot csináltam én, a saját ízlésemnek megfelelően, meg ugye Svájchoz igazodva, de hogy hát jönnek az edzők, egy-két focista, meg jönnek a tulajdonos, jön a barátai, jönnek be
környékbeli
lakosok, meg lakosok, meg minden, és akkor ők esznek. Őnek itt van az állakát, de ha van ilyen, hát minden nap edzés van, gyerekek, ugye van a kis 3 éves kortól kezdve a öreg fiúkig, ugye a 40 pluszos korosztályig, és akkor ők, ha bejönnek, akkor ők meg nem akarnak ők étteremben menni, szóval ők jönnek be, hogy kérek szépen egy hot dogot.
Aha.
És én ettől olyan ideges vagyok, hogy nem árt tényleg, hogy egy hot dogot kell nekem kiadni, meg megcsinálni, amit megfőztél egy gyűjt, és berakod a kiflibe, és akkor mit, ketchup, vagy majonéz, vagy érted, szóval ez nekem semmi. De amikor azt mondják, hogy gyerekek, én kérek szépen egy bárány csülköt sütve a barna mártással, meg a sászányos rizottóval, akkor én ott kinyílok, hogy végre valaki, és így tapsolok örömömbe, és megyek be, és csinálom, és csinálom, és csinálom.
Aha.
De többségében ezek sajnos ez a hamburger, hot dog.
Én ott lennék biztos, hogy nem jaj, jó, ennek is csak hot dog kellett. Értem, igen, tehát a kreativitás.
Hogy nem, az embereket nem érdeklik, hogy ez egy étterem. Ők úgy gondolják, hogy ez egy kocsva, és akkor itt tudunk enni sülkumpit, meg hot dogot.
Uh-huh. És milyenek egyébként ezek az emberek? Svájciakat milyennek látod?
Kevés a svájci.
Kevés?
Hát persze, itt nagyon sok a külföldi, a bevándorló. Szóval, hogy Svájc arról híres, hogy nagyon kevés az ekte svájci, aki tényleg itt svájciként született, és nem fekete mondjuk, vagy nem indiai, meg más, ugye, hanem hogy ő a svájci, ők azok a kerek szemüvegesek, tudjátok, így mentek az utcán, és láttok egy ilyet.
Öltönyben diplomat a táskával. Ami ennek az emberrel képzelik.
Nagyon sok a török, nagyon sok az arab, a pakisztáni, az iráni,
albán.
Igen, így van, szóval, hogy ők a svájciak.
És magyarok?
Viszont jó fejek. Magyarok is vannak. Nem sok, de néha meglepnek azért, amikor ott anyuval elkezdünk beszélgetni a pultban, hogy anya, légy szíves, rendeld meg ezt, vagy azt, vagy amazt, és így mondom neki magyarul. És akkor egyszer csak odajön a föláll
az asztaltól
egy ember, és odajön, és szia, sziasztok, ti magyarok vagytok? És így igen, hello, szia. És így tökül összepacsizunk.
Uh-huh, de jó, akkor jó fejek.
Jó fej, mindenki jó fej, mondjuk így a 90%-a.
Na, de jó.
És milyen az élet a hangulat Svájcban?
Hát a hangulat jó. Másoknak biztos jó. Nekem most én egyelőre magányos vagyok, és éppen ilyen ez a dolgozok és arcok.
Majd vasárnap. Vagyok, vasárnaptól megváltozik a világ.
Nem vasárnaptól, hétfőtől.
Hétfőtől.
itt a hétfő a vasárnap.
Igen.
A vendéglátásban.
És hogy kell elképzelni ezt az éttermes dolgot, hogy anyukád mit csinál az étteremben? Tehát részt vesz a mindennapi tevékenységbe, és hát alapvetően két ember viszi az éttermet? Tehát két embernek kell ott lennie?
Jelen pillanatban igen, így csináljuk.
Felveszi a rendelést
az egyik. Anyu a felszolgáló, a pincér ugye, és én vagyok a konyhán.
Tehát egyszer hány ember van? Mert én nem tudom elképzelni, hogy mondjuk, ha állakártos az étterem, és mondjuk egyszerre bejön 35 rendelés.
Nem jön be egyszerre, szerintem.
Nem, annyira nem.
Nem, tehát akkor ez nem az van, hogy akkor vége az edzésnek, mit tudom én, 6 órakor, vagy kora este, és akkor bejön a, mit tudom én, a 20 fős csapat, meg a
család,
és akkor beülnek 40-50-en, és akkor mindenki leadja a rendelést, hanem így folyamatában így szállingoznak.
Ezt nem bírnánk nyilván. Ha hát úgy kell, mint én, 10 asztal, vagy 10 fő, aki mondjuk eszik alakártot, mit olyan egy 4 fős csapat, egy 3 fős, vagy még egy 3 fős csapat, így leül, és akkor ők rendelnek ez az alakárt része. Közben mi árulunk szendvicset, én most csinálok, ilyen új ötletként csináltam ilyen videgtálakat, hogy van a hústál, ami van szalámi sonka, zöldség, és akkor automatikusan úgy megy hozzá a kenyér, meg baj, meg van a sajttál, meg van a harmadik ugye a vegyes.
Uh-huh. Hát akkor ilyen nyugis.
És értem, és ezt ti bérlitek, ezt az éttermet? Vagy ezt hogy üzemeltétek? Ez milyen?
Azért nem nyertem még a lotton, hogy vegyek egy saját helyet. Igen, ez bérleti jog, mondjuk így.
Aha, tehát akkor fizettek egy havi fix összeget az egyesületnek, meg gondolom ővék a maga az étterem, és akkor ennek fejében ti ott akkor üzemeltethetitek az éttermet, és akkor...
És akkor anyud volt ilyen bátor, hogy akkor ezt bevállalta ő, hogy azt mondta, hogy na, akkor ezt most csináljuk.
Hát ő a mai napig is így ül reggel, így felkel, és így iszta a kis kávéját, jó gotos fejjel, és akkor így rám néz, miácskám, most tényleg egy étterünk van? Mondom, igen, anya. De hát azért nem úgy kell képzelni, hogy minden happy, szóval olyan hullámvölgyek vannak, meg mindig belütközünk mi is valamibe, szóval, hogy úgy működik az egész, hogy így aláírta egy papírt, és akkor onnantól kezdve működik, és megy.
Hát az csak az ember fejében működik úgy.
Persze. De azért csináljuk, meg nem adjuk föl. Most megcsináltam a marketinget, most csináltam Facebook oldalt, most a honlapot próbálom vadászni, hogy megkapjam én a kezelési jogot. Akkor előfizettünk az újságra, hogy abba is meghirdetjük magunkat, akkor jövő pénteken lesz egy magyar nap, mert hogy ezek állandóan azt akarják, hogy magyar nap legyen. Elvettünk egy prímást arra a napra.
Nagyon jó! Nagyon jó, esküszöm. Mennék, ott lennék, mennék.
Paprikást főzünk.
Így kell csinálni.
Somlói galus, megkérdezi, mi az a somlói galuska? Hát,
veszem a vonatszegyet.
Szóval értitek, hogy muszáj a reklám az rohadt fontos.
Nagyon.
Én megtanultam az előző volt főnökömtől, a barátnőmtől, hogy éjjel-nappal ott kell ülni a gép előtt, ha nem a gép előtt, a telefont nyomkodni, de hogy mindig valamit posztolni kell, mindig kell valami reklámot csinálni, fizetni rá, videót, képet, bármit, de ez fontos.
És ott kell lenni az emberek fejébe.
Enélkül nem működne az egész.
Ja. Hát ezt tartsátok fenn, ez egy nagyon fontos dolog, úgyhogy ezt nagyon jól csinálod, ezt szeretném csak így megerősíteni, hogy ezt tarts fenn, csináljad, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Sokan azt hiszik, hogy azért, mert nyitunk egy éttermet, majd jönnek az emberek, mert éhesek. Hát nem így van. Nyomni kell a marketinget kőkeményen.
Hát meg az, hogy még kis piszok, kis poremberek itt kapnak egy ilyen lehetőséget, ez rohadt nagy szerencse volt nekünk, hogy nyithatunk egy éttermet. Nekünk nem volt 100 000 arra, hogy mert nyilván mindenki akar egy saját vállalkozást. Mindenkinek az van a fejében, ne legyen főnöke.
Ja.
Ezzel egyetértek. Sok pénzt kellett egyébként leraknotok?
Pont ez az, hogy engem vártak, hogy mikor jön a Diana, így cseszegették anyut, mikor jön a Diana, mert hogy kell egy szakács.
De anyudnak már megvolt akkor ez az étterem, mielőtt te kiérkeztél, vagy gyakorlatilag...
De ő se tud, de megvolt, csak ő nem tudta, hogy akkor ez ő neki lesz, hogy ez az ő étterme lesz, hanem ő úgy tudta, hogy akkor őt felveszik, mint pincért, engem meg felvesztek, mint szakácsot. És pont. És amikor kiértem, leszálltam a repülőgépről, és már csörgött a telefon, hogy akkor gyertek be hozzám, mondta az illetőn, gyertek be, itt a Diana, itt van. Jó, akkor gyertek be, de hát fáradt. Nem baj, gyertek be, bemegyünk, és akkor mondja, hogy akkor hónaptól lehet csinálni az egészet. És így az önünkben dobták ezt az éttermet.
Ú, de jó ez.
Csináljátok.
Úristen, de
ügyesek vagytok, hogy éltetek vele, nem ijedtetek meg.
És köpni nyelni nem tudtunk mi se anyuval, és így úristen, mondom, hazajöttem este, már tényleg 16 óra utazás, mindenben nem volt, több százezer kilométer minden, és így ülünk, és így akkor most mi van? Nem tudom.
Hát figyelj, ezt így és kell csinálni. Tudom. Sokan azt mondják, hogy egy kolbászban van kint külföldön a kerítés, hát te meg elmondhatod, hogy figyelj, kimentem, már este volt egy saját éttermem. Gyerek! Mit magyaráztok? Hát én egyszerű.
Hogy ez most így... Szóval annyival azt beszéltük, hogy nem tudjuk, hogy ezt mivel érdemelt, hogy ki vagy ez hogy jött. Nyilván rohadt sok nehézséggel jár, mert most is még mindig anyu is a munkaidőn kívül a könyvelőtől kezdve az ügyvédig hangál a biztosító a mindenki, meg ez jön, meg az jön, meg szerződést kötni az italbeszállítóval, szerződést kötni ezzel, azzal, amazzal, új eszközök. Szóval olyan rohadt sok időnk elmegy, és alig alszunk valamit, de közben ott tartunk, hogy van egy éttermünk.
Szerintem ezt nagyon-nagyon ügyesen fogjátok csinálni az elmondottak alapján. Én valahogy ezt érzem. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy itt el fog telni 1-2-3 év, és egy teljesen más világ fog titeket körülvenni. Mert ezt, ha jól csináljátok...
Ebben én is biztos vagyok.
Ezt, ha jól csináljátok, akkor most nem azt mondom, hogy megvagytok, de akkor egy olyan fundamentumot tudtok lerakni.
Ráadásul egy ilyen tök pozitív közeg, hogy sportolók.
Igen.
Tehát, hogy ez a foci pályának, vagy ott a foci egyesületnek az étterme, tehát, hogy ott van sportolók. Igen. Tehát nem, hogy nem tudom, nem egy kocsma érted, hanem
tényleg.
Igen, nem ezek a nagyon agresszív emberek jönnek, hanem.
Igen. De jó.
Csak egyelőre még mi se tudjuk, hogy hol vagyunk, hogy mibe csöppentünk, szóval még mi is keressük így, rakjuk össze a szálakat, hogy akkor most mit, hogyan, meg ugye örülünk neki, örülünk a helyzetnek, de azért most nekünk talpon kell lenni, és ott kell lenni, és tájékozottnak, felkészültnek, tetrekészen, ott kell, hogy legyünk.
Szóval az eleje az ilyen ott... szerintem, ja.
Igen, ami... szóval hogy nulláról kezdjük az egészet, és így kell valamit csinálnunk.
Nagyon jól csináljátok.
Van rá egy magyar mondás, amit nem szeretnék, mert az csúnyán hangzik. Na, hát szarból várat építeni, bocsánat.
Na. Aha. Na, de hát magyarokként szerintem ehhez nagyon értünk.
Igen.
Nem?
Egyet értek.
Tehát azért otthon az egy nagyon jó kiképző terep. Igazi tengerészgyalogosokat képeznek
igen,
otthon.
Igen.
Egyébként mersz-e nagyobbakat álmodni, vagy távolabbra tekinteni? Mert most oké, benne vagy ebben a munkában, de vannak-e ilyen nagyobb céljaid?
Én nekem óriási céljaim vannak, csak én nem akarok róla beszélni, mert mindig azon kaptam magamat, hogy így elterveztem, meg álmodtam, aztán nem sikerült. És akkor én egy olyan fajta típusú ember vagyok, hogy akkor elkeseredek, és akkor így mindent is feladok.
Hívjál fel bennünket ilyenkor. Igen. Nem szabad elkeseredni.
Nem. Mi is tudnánk mesélni, úgyhogy tényleg nem szabad. Mindig ott menni kell. Nem baj az.
Menni kell.
Hogyha az ember úgy érzi, hogy nem
vannak
sikerült, vagy nem értem.
Vannak céljaim, vannak közös céljaim a férjemmel is, szóval, hogy amit most mi feladtunk, ezt az egész sajtózást, kecskézést, minden, hogy ezt mi nem adtuk fel örökre. Csak nekünk ahhoz kell egy biztos tőketén minden, hát a pénz, aki azt mondja, hogy a pénz nem boldogít, az hazudik. Hogyha nincsen neked mihez nyúlni pénzhez, akkor te hiába veszel 2-3 kecskét vagy 50-et, azt el kell tartani, azt meg kell letetni, neked kell egy sajtműhely, kellene otthon is az enged, szóval ez a célunk, hogy most kijövünk, gyűjtünk, spórolunk, és lehet, hogy megkeressünk mondjuk, hogy el tudunk rakni, mint 3 év alatt, vagy 5 év alatt 100 milliót, vagy 150 millió forintot,
Hát úgy reális a magyaroknak otthon. Szekkolják, egy áram, hogy hát ilyen 100-150 milliót félre rakunk.
Otthon is ekkora számokkal dobáloznak az emberek. Igen. Csak már lassan semmit
nem jel. Van-e lakás 40 millió, szóval... Ja. De hogy akkor nekünk van egy ilyen kis félretett pénzünk, hazamegyünk, és akkor úgy akarunk egy olyan vállalkozást csinálni, amit szeretünk is csinálni, vagy akarunk csinálni, hogy nekünk ahhoz van tőkénk. Hogy nem a nulláról nem szerencsétlenkedünk, meg botladozunk, meg akkor most úristen, akkor most nem tudok szénát venni, vagy szalmát ennek az állatnak, vagy nem tudom megcsinálni a sajtkonyhámat, hanem akkor itt ez a pénz, és nem veszünk belőle egy várat magunknak, meg egy luxus otthont, hanem vagyunk abba a kis 45 négyzetméteres házba, de mi azt frankon felújítjuk, meg megcsináljuk hozzá a melléképület be a sajtműhelyet, meg akkor azt megtövjük állatokkal az egészet, meg takarmánnyal. Szóval nekünk nagyjából ez a célunk.
Nagyon jó. Most. Meg jó a stratégia is, hogy tényleg egy 3-5 év alatt ennyi pénzt összegyűjteni, hazamenni és otthon építeni egy ilyen jellegű vállalkozás, mert ez nagyjából szerintem sikere van ítélve, pláne, hogyha most itt már előmelegíted azt, hogy itt a 3-5 év alatt azt is meg fogod szerintem tanulni, hogy a marketinget hogyan kell nagyon hatékonyan csinálni, és ezt a sajt bizniszetekben is marha jól fogod tudni a social médián majd alkalmazni, hogy ez jobb pörögjön. Én egyébként nagyon szívesen beszélnék, ezt felírjuk valahova, nem tudom, 3-5 év múlva is veletek, hogy, vagy akár csak egy év múlva is, hogy tudod, ez a stay on track, hogy rajta vagytok-e a, így van, rajta vagytok-e a pályán, és minden flottul halad előre, mert én nagyon szerintem mi nagyon szurkolunk nektek.
Igen. Nagyon szívesen.
Igen, meg hát már itt biztos a Roland itt próbál arra vajazni, hogy majd, ha egyszer Svájcba arra kocsikázik, akkor tudod, legyen egy ingyen ebéd ott.
Megállok egy kecske sajtért.
Pihenőbe.
Igen. Na. Ne, én dolgoztam sajtgyárban egyébként egy ilyen csak egy nyári munkán, a Budafokon, tehát Budapesten, Budafokon volt az, nem tudom, hogy Eru volt akkor már a neve, Eru Hungária sajt gyártok mindegy, és akkor a kemping sajtot kellett, én csomagoltam a kemping sajtokat, de láttam, hogy hogyan főzik ezeket, meg a márvány sajtot, meg a vidékről hozták fel raklapok a lejárt, meg félig lejárt trapista sajtokat, és akkor azokat dobálták bele egy ilyen nagy, hogy hívják be, ilyen
pégelybe.
Igen, és akkor azt bedarálták, és igazából ez volt az alapanyaga, ebből készült, ezt rakták bele a kemping sajtba, gyerekek. Persze ezt felfőzték utána, ilyen maltáros vödörrel öntötték bele a forró vajat, ezt felfőzték utána, ugye, és akkor még nyilván hozzáadtak dolgokat, és akkor ebből lett a kemping sajt.
Minek hívják még egyszer?
A kutterezés. Mindegy, megcsináltam a sulit. Ez a különbség, szóval te most elmondtad azt, hogy ez egy sajtgyár volt. Uh-huh. És a különbség az egész között az, hogy amit én csináltam, meg amit szeretnék később csinálni, mikor hazamegyek, az a kézműves.
Az a kéz, aha.
Meg tudom érteni.
Viszont eldicsekedhetek azzal,
szóval
hogy szerintem...
Szóval nincsenek robotok, nincsenek gépek, nem olvasztod össze növényi zsírral, meg ezzel, azzal, meg a lejárt, a sajt nem romlik meg, csak átalakul egy másik sajtá.
Szóval
van egy trapistát, 4 hetes, elkezd penészedni, ha a kék penész van rajta, vagy fehér penész, tök mindegy, akkor abból lehet más sajt.
Bizony. Igen, hát ezt láttam. Viszont eldicsekedhetek azzal, hogy nekem volt Magyarországon a leghosszabb kemping sajtom, kávé 1 méter 30 centi hosszú kemping sajttal. Nagyon klassz volt a hűtőben, mindig csak kinyomtam belőle egy kicsit.
És azon után, hogy láttad, hogy készült meg etted?
Igen. Igen, én utána évekig nem ettem sajtot egyébként, de a családom nagyon oda volt.
De miért?
Hát azért, mert láttam, hogy készítik, és azt mondtam, hogy én ezt nem. Úgyhogy ez most a kemping sajtra vonatkozott, meg mindig tudod, amikor bementünk reggel, akkor volt ott egy ilyen az egész sajtgyár területén, pláne benne az üzembe, egy buké, egy ilyen szag, igen.
Aroma, ezt megtudtuk már beszélgetés elején, aroma.
Lábszag volt ott.
Volt ott minden. Volt egy lány, aki a hűtőházba dolgozott, és lenne mínusz mit tudom én hány fokba volt a hűtőház, ugye, és akkor előtte ment egy futószalag, és akkor neki mindig csak egy ilyen kis ablak volt ott előtte, és akkor ott mindig csak egy ilyen 70 centit látott, ahol mentek a sajtok. és úgy hívták, hogy TikTok. A szeme állandóan így jár, akkor is, amikor már nem dolgozott, beszélt hozzád, és akkor tudod, így balra jobbra járt a szeme, mikor így nézte a sajtot. TikToknak hívták.
Ő akkor feltalálta a TikTokot.
Vagy TikTok, valami. Hát ahogy így, mint az órának, ugye a fali órának ez a himbilimbia jobbra van. TikTok, és akkor... Szóval ilyen sztorik voltak, hogy...
Szkennelt, mint a kit a Knight Riderbe.
Igen, és nem fizettek ki a végén, úgy ezt hozzá kell tegyem. Azt mondták, hogy minél több kemping sajtot becsomagolok így raklapra, annál nagyobb lesz a fizetésem, mert ilyen nyári munkám voltam, úgyhogy én mindig megcsináltam a napi mennyiségnek a másfélszeresét, ugye? Hát akkor képzelted, ott dolgoztam nem sokat egyébként, egy 3 hetet ilyen nyári munkán, és akkor a végén nem fizették ki ugye csak a normál adagot, úgyhogy az utolsó nap nagyon gonoszak voltunk, hát 14 évesek voltunk, ugye, és csináltunk a raktárba egy kemping sajt háborút, ami arról szólt, hogy felállítottuk a raklapokat, és akkor kiharaptuk a kemping sajtot, és akkor azokkal dobáltuk egymást, úgyhogy nagyon nagy buli volt, hát aztán nem tudom, hogy utána mi maradt ott, de ilyen galát történetek.
Galát történetek
tartoznak. Ezen mindenki nyert.
Ilyen galát történetek voltak, be kellett dugnom az oknimba az 1,30 m kemping sajtot, úgy tudtam kihozni. Beállul a forró kemping sajtot az okniba, be a gatyámba végig, a derekamnál, és úgy jöttem ki vele, hogy, mert ugye elméletileg nem lehetett ilyeneket csinálni, de
azok még más idők voltak.
Azok még más idők voltak, igen, akkor kicsentem egy kis sajtot magam.
Másként domborodott a nadrágot.
Így van. Na, úgyhogy a sajta az egy ilyen...
Örök emlék.
Az egy közös pont az életetekben.
Központi jellem, igen. Így. Úgyhogy nagyon szorítunk ehhez a sajt bizniszhez is.
Ahhoz is, meg hát előtte az étteremhez. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus lehetőség. Tehát így láthatlan mondom azt mondani,
hogy... Ha kiálltok Bázelbe, akkor szívesen látunk titeket egy
étterem. Örömmel bemegyünk.
A csülök az nagyon vonzó volt.
Az a csülök, ugye? De tényleg én annyira szurkolok, hogy ez úgy alakuljon, ahogy ezt tervezitek, mert ez szerintem egy nagyon-nagyon jó dologgá nőheti majd ki magát. Azt, hogy akkor ott fogtok tudni vállalkozni, lesz egy saját vállalkozásotok, jó módban fogtok élni, az is számít, tehát ez egy jó kis magyar siker.
Ja, igen.
Úgy legyen. Én azt mondom.
Na, jó van, hát most így elsőre szerintem köszönjük szépen, hogy itt voltál és jöttél, és de megtartjuk egyébként a számodat, mert ha úgy van, akkor időnként azért, ha megengeded, akkor úgy bebecsörögnénk, vagy rádírnánk, hogy mi újság Svájcban. Mindig jó, hogyha Svájcról is, jó, meg az ottani dolgokról is tudunk egy kicsit. Mindig időnként, ha halljuk a hangodat, az nekünk nagyon szuper lenne.
Igen, illetve nekem...
Én nagyon örülök.
Nekem még egyetlen egy kérdésem lenne, hogy te hogy találtál ránk, tehát a Facebookon, illetve az, hogy te, milyen gondolatod van magával azzal kapcsolatosan, hogy külföldön...
Szerintem valami ismerősöm írhatott, mert ugye nagyon sok ismerősöm külföldön dolgozik, ha napi kiárásban is, ugye mi ott lakunk a osztrák határnál, de hogy valamelyik ismerősöm, nem tudom kicsoda most hirtelen, de biztos, hogy kommentelt a posztotok alá, hova én is.
És akkor úgy láttad, aha. Oké.
Okay. És akkor úgy jöttetek velem szembe. És utána írtatok nekem, hogy beszélgetnénk erről.
Na, szuper. Jó.
Igen.
Ez csak nekünk is egy ilyen
kis info.
Információ, igen, hogy
igen.
Ki honnan hallott rólunk. De nagyon-nagyon örülök személy szerint, hogy itt voltál velünk, mert egy érdekes élethelyzetben tudtunk belelátni, és én tényleg nagyon-nagyon szurkolok nektek.
Én is, és egy nagyon szuper hetet kívánunk nektek itt a jövő hétre vonatkozóan, hogyha jön ki a párod, mert azért ez egy klassz dolog lesz másfél hónap után.
És minden
újra
is bátorítjuk őt.
Nekem magyar nap van az étteremben, ha esetleg jönnétek, akkor...
Ó, de jó lenne, amit nem adnék azért, úristen.
Igen.
De péntek adásnap sajnos.
Igen. Most volt egyébként az egyik barátunk Jani Magyarországon, és volt Szegeden egy csárdába, és küldött róla egy rövid kis videót, ahol ott húzták ugye a nótát, és akkor ott tettek halászlevet. Ez egy ilyen 2-3 hete volt?
Kb.
Akkor pont mondtam a Rollinak, hogy mondom, úristen, mondom, annyira szeretnék már egy ilyet megint így átélni, mert ez annyira jó dolog, úgyhogy az, hogy hívtatok Prímást.
Szegeden hát csak egy ilyen csárda van, ahol én is voltam. Egy nagyon finom ott a halász.
Valószínűleg akkor ott lehetetek.
Ja, nálunk is itt lesz a cigány más, úgyhogy...
Küldjél videót mindenképpen.
Mindenképpen.
Tényleg, egyébként, hogyha küldesz videót, akkor azt mi kirakjuk az
meg
oldalra?
Meg is adhatjuk az oldalra.
Ah, megosztjuk, persze, persze, mint érdekességet.
Szuper, rendben.
Jó, szuper. Jól van. Jó. Na, köszönjük szépen, akkor nagyon köszönjük, szép Dia. Napot, szép hétvégét, és nagyon örültünk, hogy beszélhettünk veled, Dia.
Rendben.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Oké, okay, csáó, szia.
Köszönöm.
Köszönöm
a lehetőséget, sziasztok.
Szia. Szépen, viszont, szia.
Szia.
Na, hát, gyerekek, itt volt velünk Diana. Mit szóltok hozzá?
Elgondolkodtam egy dolgon.
Igen?
Az adás elején Peti említette ezt a nem szúr a szög dolgot, hogy mi volt az, amiért nem mentek ki korábban. És egyre, úgy érzem, hogy egyre több emberbe valahogy egy kicsit így mélyebben szúródik a szög mostanában.
Uh-huh.
Ezzel egyet kell, hogy sajnos, hogy értsek, hogy szerintem ez annyira le lehet egyszerűsíteni arra, hogy tényleg, amit a Dia is mondott, hogy mit éreznek az emberek ugye ebből az egész gazdasági helyzetből, ami most van, hogy hiába mondjuk szám szerint többet visz haza, mert mondjuk volt fizetésemelés, stb. De mégis úgy érzi, hogy kevesebb van. Kevesebb jut, mert hogy annyira drága minden, hogy egyszerűen kevés az a pénz. És meg tudom érteni azokat az embereket, akik ugye hó végén már matekolnak. Az, hogy ezt most megvehettem, nem vehetem, azt mondok, akkor ki kell fizetni, akkor ezt most ne vegyük meg, mert én utálok ilyen formán matekolni. Tudok spórolni, hogyha kell, tudok kalkulálni, de én nem szeretem azt, amikor elmegyek mondjuk egy boltba, és akkor itt így ki kell cetlin, föl kell írni, vagy fejbe össze kell adni, hogy oké, okay, akkor ezt, meg ezt, meg ezt, mert akkor ez így a büdzsé, de közben mondjuk ott van egy csoki, amit megkívánsz, vagy tök mindegy, akármilyen kis extra dolog, és akkor azt mondod, ó, hát ezt már nem, tehát ez nem jó. És akkor, amikor már kezded ezt érezni azok után, hogy mondjuk volt egy normális, átlagos életed, és ez már tart egy ideje, akkor meg tudom érteni azokat, akikben az van, hogy nem is az, hogy külföldre kéne menni, csak az, hogy változtatnom kellene valamit. Ugye? Tehát, hogy mit tudok tenni? És az ember sokszor azért azt hallja, hogyha fölmegy az internetre, vagy beszél ismerősökkel, akik már kín vannak külföldön, vagy ne adj Isten, rátalálnak mondjuk a mi oldalunkra, hogy a külföldre mentem, majd jövök rá, és oda fölmennek, és látják azt, hogy hoppát, milyen sokan vannak, akik már kín vannak évek óta, akik mondjuk az utóbbi pár hónapban mentek ki, és jellemzően azért azt mondják, hogy külföldön jobb módban tudsz élni, és nem azt mondják, hogy itt milliókat fognak félretenni havonta, mert azért azt, amit itt...
De hogy nem 60-150
igen,
között.
Amit a Dia mondott, azért az egy nagyon-nagyon
optimális. Jó,
az egy szép dolog.
Lehet, hogy ott az a realitás, de mondjuk nem ez az átlagos egy külföldön élő magyarnál, hogy félretesz havonta 2 millió forintot egy pár. De azért az átlagos, hogy nem azt kell megnézni, ha bemennek a boltba, hogy most akkor megveszi a sonkát, vagy pedig nem.
Uh-huh. Nekem utoljára ilyen Magyarországon volt, hogy tudod, ez a pénztár előtti matek, hogy lesz elég pénzem arra.
Uh-huh.
És nagyon jó érzés, hogy már nem kell így matekoznom.
Uh-huh. Na majd a VIP szobában mesélek erről egy sztorit. Nekem volt ilyen fiatalon.
Meg
ilyen
volt még egy dolog, amit említettél, ez a hiába keres többet. Régen volt egy ilyen magyar film, ez amiben volt egy ilyen havi 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel, és utána nem sokkal később, pár évvel később a pengő, akkor volt ez a bírpengő, meg mit tudom én, 100 millió bírpengő, vagy azt hiszem az volt a legnagyobb címlet, és már annyit nem ért az a pénz, mint amire kinyomtatták. Tehát, és hiába kerestek az emberek, mindenki milliárdos volt, de senkinek nem volt semmije.
Ja, ja. Na jó van, szerintem menjünk át, beszélgessünk a VIP szobába egy kicsit.
Okay.
Menjünk. Jó? Na.
Na, hát akkor...
Na gyerekek, ennyi fért a mai adásba, mi jól éreztük magunkat veletek, reméljük ti is jól éreztétek magatokat. Írjatok nekünk az ötletkukac.külföldrementem.com e-mail címre, hogy mit gondoltok az adásról, miről akartok hallani, és hogyha van bármi témaötletetek, akkor írjátok le és küldjétek el nekünk.
Így igaz, emellett hangüzenetet is küldhettek nekünk a weboldalunkon keresztül, mi a weboldalunknak a címe a www.külföldrementem.com, illetve ha tetszett a műsor, akkor lájkoljátok a Facebook oldalunkat, a Külföldre mentem a jövököt, illetve tudjátok, hogy van a Facebook csoportunk is, amelynek úgy szintén Külföldre mentem a jövök a neve, ott meg tudtok csatlakozni, hogyha tetszik a csoport, úgyhogy sziasztok, sziasztok, Peti vagyok.
És kérlek, védjétek meg Rolandot, hogy a gyerekek nem zavar benneteket. úgyhogy nyugodtan posztoljátok, hogyha nektek ezzel semmi bajotok.
Igen. Na, úgyhogy jó volt veletek, és aki látta a Free Guy-t, az érteni fogja. Don't you have a good day, have a great day.
Így igaz.
Have a great day.
Ciao, ciao, sziasztok.
Hello, sziasztok.
Na, hölgyek, urak, itt vagyunk a VIP szobában, mindenki foglaljon helyet, kérem szépen. Itt van velünk a Virgin Lime Sherry Rikiz.
És a szokásos alkoholmentes
sörök. Alkoholmentes sörök. Elfogyott. Elfogyott hoppá, az hoppá, alkoholmentes söröm. Múltkor adás után, amit meghallgatott, sokan, nagyon sokan meghallgattatok, de egy nagyon kedves hallgatónk is meghallgatott, és kiszúrta, hogy azt mondtam, hogy az éjszakai nap lemente.
Igen.
És megkérdezte, hogy lehet, hogy nem volt alkoholmentes az a sör.
Igen, láttam.
Én mondtam, hogy de, az bizony alkoholmentes volt.
Csak a te fantáziád az.
Meg amit kipantottál mellé.
Az éjszakai nap lementét.
Így van, tehát az elmém éppelmélyűsége, illetve
megkérdőjelezve volt.
Éressége szülte az éjszakai naplementének a látképét, amit megpróbáltam oda vetíteni elétek, és szerintem nagyon sokaknak
megfesteni.
Így van, nagyon sokaknak ez így át is ment, így az éteren és a közös univerzumon keresztül, és láttátok, hogy az éjszakában csillognak a csillagok fönn az égen, a kismedve meg a nagyvedve, ezt csak, hogy tudjátok, ez a kis göncöl meg a nagy göncöl szekér, és közben megy a naplemente keletről nyugatra.
Van Gogh egyébként megfestette, az éjszakai kávéháznan megfigyelhető, csak a házak eltakarják.
Ja, értem. Aha.
Ott a pont.
Kérem szépen.
Van Gogh az egyébként szegényen halt meg.
Sajnos.
Úgy tudom, csak két képet adott el egész életében. Viszont nálam egy kicsit ilyen megosztó.
Valószínűleg ő nem egy ilyen pénzmotivált fazon volt. Ő ezt nem a bizniszért csinálta.
Hát valószínű, hogy nem, mert nem lett volna pénze festékre. Tehát valami mást is kellett ott.
Uh-huh. Lehet, de most, hogy kimaxoltuk a művészettörténelmi ismereteimet, így léphetünk is tovább.
Egyébként nálam egy kicsit ilyen kettős, mert egyes képeit egyáltalán nem szeretem, párat meg imádok, és nálam az a top. Úgyhogy...
Ja. Nagyon szép, van egy kiállítás, egy ilyen Van Gogh kiállítás.
Az interaktív,
igen.
Ami volt Budapesten is.
Hát én a YouTube-on láttam, ugye már így modern gyerekként, úgyhogy, de nagyon, és azzal
YouTube-on
a zenével, Facebook oldalamon megvan osztva. Azzal a zenével, ami szól alatta, az valami fantasztikus. Az a Starry Starry Night?
Azaz.
Énekel tovább, mert nekem ez még így nincsen meg.
Nincsen?
Hát nincs.
Szerintem nem is lesz, per.
Nem bizony.
Ha eddig nem jött át, akkor nem tudod, miről
nem
van
bizony,
szó.
Nem
de
bizony.
Hogyha már egy kicsit ilyen művészeti vonalon vagyunk,
igen.
Tegnap képzeljétek el, voltam a céggel, a koppenhágai Royal Arena épületében, amit úgy kell képzelni, mondjuk mondtam, Magyarországon a Budapest sportcsarnok, tehát ez egy nagy fedett sportcsarnok, és itt volt, nem tudom, hogy kell pontosan kiejteni, de remélem érteni fogjátok a lényegét, a Cirque du Soleil, ugye társulat.
Oda mehettem volna egyébként ma, két érvényes jegyem van, csak hát ugye adás van, úgyhogy a feleségem az egyik barátnőjével ment el.
Komolyan? Na, hát én ezt tegnap láttam, Fantasztikus.
Micsoda elkötelezettség, kérem.
Hát,
fantasztikus élmény volt. Én azt tudom, hogy vagy tudtam, hogy alapvetően ez egy olyan társulat, ahol nem akrobaták vannak, de gyakorlatilag
de nagyon sok akrobata,
tehát olyanok, akik mondjuk akár a cirkuszban is felléphetnének.
Hát végülis ez egy utazó cirkusz.
Így van, utazó cirkusz, de én ennyit tudtam, hogy nagy, tehát hogy meg annyi, meg nekem az volt így még meg, hogy a saját szakmájukon belül tényleg a legjobbak vannak ott. Tehát ez egy olyan társulat, ami úgymond a top-top elit, olyan, mint mondjuk a kosárlabdában, ugye a Harlemi
Globetrotters.
És de nem tudtam, hogy mégis hogyan néz ki egy ilyen előadás. És akkor bementünk oda, így hatalmas nagy ugye, színház, eleve olyan jó volt, mert nagyon rég volt ilyen színházi élményem, és akkor az volt, hogy volt egy őrült nagy függöny, de az átlátszó függöny. Én azon gondolkoztam ott akkor, hogy mondom, hogy a túróba tudnak egy ilyet csinálni, mert volt vagy 15 méter magas, meg mit tudom én, vagy 20 méter széles, vagy 30. És akkor azon volt ilyen különböző ilyen dekoráció, és azért ugye lehetetlen, hogy átszűrődött a fény, látni, hogy ott már készülődnek, mozognak, szóval is olyan jó volt, tudod, és akkor amikor teljesen leoltották a lámpákat, lekapcsolták a lámpákat, akkor ugye csönd lett, és akkor így valamilyen erős hanghatással bum, így akkor így elindult, és akkor így magába szippantott, hogy na most egy színházba vagy, és ilyen, ez egy ilyen olyan darab volt, tehát volt ennek egy története, tehát egy történet köré volt fonva ez az egész, de alapvetően ugye a lényege az az, hogy mennyire ügyesen tudnak különböző akrobata mutatványokat, erőmutatványokat csinálni, és fantasztikusan nagy élmény volt komolyan, tehát nagyon rég volt ilyen jellegű élményben részem, úgyhogy én mindenkinek csak azt mondom, hogy ha lehetősége van, és van jegye, akkor ne adj oda másnak.
Én azért mertem odaadni másnak, mert 6-7 éve itt voltak, és akkor is láttam őket.
Ja, te láttad őket, akkor tudod, hogy...
Tehát nagyjából meg lenne az élmény.
Nekem is volt ilyen akrobata élményem, elmondom. Nem tudom, hány éves voltam gyerekként, de lakótelepen laktunk már, jött a cirkusz. Tudjátok, ez a sátras cirkusz. Uh-huh. Na, elmentünk megnézni a cirkuszt.
Azt hittem a szomszéd cirkuszolt a feleség.
Nem, jött a cirkusz, elmentünk, megnéztük, és a műsor végén, kérem szépen, volt egy olyan challenge, egy olyan kihívás, hogy volt egy ló, amire fel kellett állni, és hogyha a ló hátán állva végig tudsz lovagolni egy kört, akkor nyertél 20 000 forintot.
Akkor az nagy lóvé volt.
Bizonyám,
szerintem
nagyon nagy lóvé volt.
Szerintem most is megpróbálna szinte bárki.
Én hogy hívják? Én ilyen szempontból mondjuk úgy szerencsés vagyok, mert én sorsjegyen is így még gyerekként így vettem az ABC-be, és akkor mit tudom, nyertem 20 000 forintot, nagyon nagy pénz volt akkor. Nyilván a...
Szüleid nagy örömére.
Így van.
Csak itt a Rolika.
Így van, így nyilván ők finanszírozták, kövék volt a lóvédát. Na mindegy, a lényeg az, hogy az én kezem volt ugye a szerencsés kéz. És itt a cirkuszba, és úgy voltam el, hogy én ugye ezt akarom, kipróbálom, és képzeljétek el, akkor a galád csalás volt a sztori, ugyanis felálltam a ló tetejére, ugye, és a biztonság kedvéért egy ilyen gyűrűn keresztül, ami fent a cirkusz tetején volt, át volt vezetve egy kötél, és az volt a derekamra kötve, hogyha ne adj Isten leesnék, akkor valaki... ugye, fogta a kötél másik végét, hogy akkor megfog, és akkor ugye ott lógsz.
Konkrétan nem... ő rántott le róla.
Konkrétan lehúztak a lóról, így van, tehát nem tudta, egy pár méter tudtam menni vele, és aztán éreztem, hogy a kötél, tehát hogy leemelnek a lóról. Úgyhogy nyilván nem volt 20 000 forintjuk erre, úgyhogy nem nyerte meg senki.
Csak egy nagy ló.
Igen.
Az önnyereménye.
Így, ahogy mondod.
Na, de hogy a Roli be tudja bizonyítani, hogy tud lóháton állva lovagolni, úgyhogy ha bármelyik hallgatónak van lova, és felejállja, akkor a Roli szívesen, szerintem még hátrafele is.
Szerintem egy 20-as leszed a munkát.
Szerintem
össze.
Aha, lehet, igen. Mondjuk így 45 évesen lehet, hogy kicsit elő kéne melegítenem azért a derekamat, hátamat, ilyesmi, hogy...
Térdvédő föl.
Ja, ja.
Fogsorvédő, stb.
Ja. Na, úgyhogy... ez volt az én ilyen jellegű élményem.
Ez jó. És milyen érdekesség történt veletek a héten? Van-e bármi, amit meg akartok velem, velünk osztani, hallgatókkal megosztani?
Nálam egy dolog történt. Kíváncsi voltam az emberek véleményére, és kimentem kérdőívezni, hogy mit gondolnak a dánok különböző dolgokról. Három kérdést tettem föl nekik. Az egy első kérdés az volt, hogy mit gondolnak a Dániában élő külföldi munkaerőről.
Aha.
Hát erre, hogy mondjam, nagyjából azt a választ kaptam, amire számítottam, mindenki azt mondta, hát igen, igen, szükséges, meg jó dolog. Volt egy gyerek, aki vagy az angolja volt rossz, vagy abszolút félreért minden kérdést. A válasz az volt, hogy 50 000. Néztem, mint halaszatyorba.
Lehet, hogy azt értette, hogy
mennyien lehetnek?
Hányan lehetnek? Azért ez is egy rossz tipp lett volna.
Igen.
Aztán mondta, 100 000. Oké, jó. Úgyhogy inkább tovább mentem a második kérdésre.
Aha.
Ami végül is az volt, hogy kell-e Dániának aggódni a jövő miatt? Na, erre kaptam szerintem a tévéből jövő válaszokat, hogy hát igen, mert Oroszország, mert háború. Úgyhogy ezeket a válaszokat nem vettem túl komolyan. Uh-huh. Viszont az utolsó kérdés az, hogy a dánok ugye azt gondolják magukról, hogy ők a legboldogabb nemzet. Legalábbis a média ezt kommunikálja mindig.
Igen.
Úgyhogy megkérdeztem őket, hogy mit gondolnak arról, hogy Dánia-e a legboldogabb nemzet. Senki nem mondta azt, hogy igen. Sőt, volt, aki kategorikusan azt mondta, hogy nem. Uh-huh. Páran azt mondták, hogy hát úgy valószínű benne vagyunk az első ötbe. Uh-huh. A kedvenc válaszom az volt, aki azt mondta, hogy hát mivel elég nagy kedélyjavító fogyasztó ország, úgy gondolom, hogy nem. Uh-huh.
De nekem ez még most se annyira, hogy hívják, hogy ez a, nem tudom, reális, hogy kedély, tehát most hány ember fogyaszt ilyen kedélyjavító?
Úgy tudom, nagyságrendileg olyan 10%.
100-ból 10 kizártnak tartom.
Pedig ez statisztika, ez nem...
Aha. Lehet. Ja. Furcsa az az igazság.
Minden esetre volt egy érdekes válasz. Ott az ember azt mondta, hogy ne a gazdasági dolgokat nézzük. Mert a gazdasági szempontból ugye jól áll az ország.
Igen.
Hanem azt, hogy ténylegesen, ha például megnézzük a világba, vannak olyan országok, ahol az emberek boldogok. Bár nem sok anyagi, nem sok vagyonuk van.
Igen.
Úgyhogy ő is azt mondta, hogy szerintem nem vagyunk a legboldogabb ország.
Ja, hát ezt nyilván nem egyszerű lemérni, meg meghatározni sem, de nagyon fontos szerintem az is, hogy hogyan akarjuk ezt definiálni, tehát hogy hogyan akarjuk megközelíteni, mert nyilván, hogyha ez ember elmegy Jamaikába, ahogy például szoktuk hallani, hogy ott milyen jókedélyűek az emberek, és mosolyognak, és nyilván nem ott a legboldogabbak, mert azért nagyon sok embernek ugye napi problémái vannak, hogyha viszont szerintem...
Jamaikában, ahol a kender terem.
Így van.
Ott napi szinten boldog emberek vannak.
Lehet, vannak azok is. Nem tudom, hogy ezek a intézetek, akik mérik ezeket a felméréseket, és ugye már többször kihozták azt, hogy az jött ki, hogy a Dániában, tehát a Dánia embereknek a válasza alapján, hogy a Dánia ugye a legboldogabb ország. Ott gondolom azért, úgy én azt feltételezem, hogy valami olyasmi kérdésekör lehet, ahol azért össze, tehát megnézik azt, hogy mennyire stabil az életük, vagy mennyire érzik stabilnak az életüket. Mert azért, ha abban gondolunk bele, hogy nekik jó életük van olyan szempontból, hogy az átlag dánnak van egy munkahelye, és elég jó megél belőle, tehát nincsenek anyagi problémái. Alapvetően azért Dániában a bűnözés az nem számít magasnak. Tehát egy olyan ország, ahol az emberek jellemzően biztonságban érezhetik magukat. Egy olyan ország, ami fejlett, ahol a közterületek, azok karba vannak tartva.
A város
élhető. A tömegközlekedés az nagyon jó meg van szervezve, minőségi is. És hogyha ezt a nagyon jó ugye a gyerekekhez való hozzá viszonyulása magának ennek a társadalmi berendezkedésnek, amit van, mert nagyon sok óvoda van, nagyon jól foglalkoznak a gyerekekkel, csoportmunkákra tanítják őket. Tehát, hogyha ezt így nézed, és mondjuk valakit megkérdeznek, hogy mennyire vagy elégedett az életeddel, akkor azt el tudom képzelni, hogy sokan azt mondják, hogy hát igen, elégedett vagyok, mert van egy munkahelyem, nem dolgozom magam halálra, mert nem dolgoznak többet 36-37 óránál, és az sem egy ilyen rohamtempóba. Mindez párosulva azzal, hogyha két ember van egy család, akkor azért abból a fizetésből bőségesen jól el vannak. Én azt gondolom, hogy Dánia azért nem is volt egy nagyon eladósodott ország, tehát ebből kifolyólag nagyon sok olyan dán család van, ahol már ugye második, harmadik generációs ingatlanok öröklődnek, tehát generációra.
Azon nagy a, hogy hívják ezt, örökösödési adó.
Az lehet, hogy van, de hogy azért itt elég nagy vagyonok is, mondjuk magyar szempontból nézve, magyar nagyságrendhez nézve, elég komoly, úgymond, nem is azt mondom, hogy komoly, de stabil vagyonok öröklődnek folyamatosan. Ha így nézzük, akkor meg tudom érteni, hogy a nagy átlag, tehát azért az van, hogy már a fettem, hogy boldogok vagyunk, és nem olyan értelemben a legboldogabb ország, hogy mindenki röhög meg, hahotázik egész nap.
Hát mondjuk nem is nagyon látok az utcán ilyen vidám mosolygós arcokat.
Hát nem, de hát azért legtöbb országban az ember kimegy, akkor nem vidám mosolygós arcokat szokott látni az utcán, mert az út nem.
Az a baj ezekkel a dolgokkal, hogy ugye ez nagyon szubjektív szerintem, hogy mi az, hogy boldog. Ez nagyjából, én azt gondolom, hogy az embernek saját magának kell meghatároznia, saját magának, hogy nekem mit jelent az, hogy én boldog vagyok. Tehát amikor van egy ilyen felmérés, hogy a legboldogabb ország, mit értünk az alatt, hogy a legboldogabb, ugye?
Hát ezt próbáltam kifejteni, hogy nyilván a kérdésekre, tehát van egy kérdéssor, és azokra adott válaszok alapján, de és ők azt mondják, hogy az a boldog,
akkor
hogyha...
Akkor az inkább, tehát azért mondom, hogy szerintem itt fogalom zavar van, tehát igen. Akik csinálják ezt, azok nem tisztázzák meg le azt, nem néznek utána annak mondjuk, hogy ilyen alap dolgoknak, hogy mit jelent az a szó, hogy boldog?
Igen, mert például. Én azt gondolom, hogy inkább az elégedettre
ezt akartam
rá.
Mondani, tehát hogy melyik a legelégedettebb ország.
Ezt
tehát,
aláírom, hogy az első között vagyunk.
Ahol a lakosok a legelégedettebbek, oké. Okay. Ahol igen, jó az átlag életszínvonal, ahol nincsen annyi komplén, annyi panasz, mert meg tudod venni a boltba, amit meg akarsz venni, a szállásod, a lakásod biztosított, kell adót fizetned, de ingyen van az egészségügy, az oktatás. Tehát ezek az alap tartó pillérei egy működő társadalomnak, ezek stabilan bent vannak. Tehát mire elégedetlenkedjenek ugye a dánok? Nincs mire. Úgyhogy ilyen szempontból ez a legelégedettebb. Az, hogy boldogabb-e, ez már egy nagyon érdekes kérdés, lehetne ezt feszegetni, mert ugye azért azt is tudjuk, hogy például nagyon sok olyan vannak ilyen sztorik, tudod, hogy nézed, olvasod mondjuk az ilyen celeb újságokat, hogy akiknek igazán van a tejben mit aprítani, csomó lóvé, és akkor megnézed, hogy már olyan eszement, extrém dolgokat csinálnak, mert valójában azért, mert nem tudják semmi értelmes dologgal lefoglalni magukat, nincsenek céljaik, nincsenek nekik akadályok, nincs akadály, amin felül kéne kerekedni. Nincs az, ami gondolkodniuk kellene, hogy ezt hogyan oldjam meg ezt a problémát. És ehelyett, amivel lefoglalják magukat, azok a dolgok, amiket láttok a tévében.
Ami pénzen megvehető.
Most nem arra gondolok, hogy a tárgyi eszközök, hanem az, hogy letartóztatták, mert itt balhézott, vagy felszívott egy csík fehér, mit tudom én, micsodát.
Rétaport, igen.
Igen. Tehát ezek, hogy belecsúsznak ilyenbe, mert egyszerűen eltűnnek a célok, eltűnik az aktivitás, a tevékenység, eltűnnek a problémák és az akadályok, és én nem mondanám ezekre az emberekre, most nyilván nem akarok általánosítani, hogy boldog emberek, mert az én definícióm szerint. Mert...
Nem, de hát itt most szerintem ezt nem kell nagyon túlbonyolítani. Nyilván akkor, amikor egy ilyen felmérést csinálnak, mert rá is, még közzé is tesznek, akkor ugye azért valamilyen szinten el is kell adni. Nehezebb lenne egy olyan felmérést kiadni, hogy mely a legelégedettebb ország, hát nem, a legboldogabb ország, hát az, mert nyilván ugye, főleg egy olyan országban, mint Magyarország, ahol ugye nagy mértékben, vagy az embereknek sokkal inkább napi anyagi problémáik vannak, tehát nagy mértékben összemossák, illetve azonosítják azt, hogy a boldogtalanság az valamilyen szinten egyenlő azzal, hogy pénztelenség. Uh-huh. És ha van pénz, ugye, hogy akkor sokan azt gondolják, hogy a boldogságnak az lesz a forrása, hogy az anyagi problémákat megoldani, mivel hogy a legtöbb problémája az anyagi jellegű, uh-huh. És azt gondolja, hogy ha ez a pénz megvan, akkor ezek nincsenek, tehát magyarul akkor én boldog leszek, tehát így ilyen formán mondják
nekem
azt,
most,
hogy...
Nekem most egy flashes pillanatom van. Én most boldog vagyok attól, hogy komolyan most így erre, kicsit így, ahogy ezt így elmondtam, mondom, te Roli, te bölcs vagy, te tudsz valamit. Tehát na, te nagyon vágod ezt a kérdést.
Oszd meg a tudást, mester.
Csak az, hogy azt éreztem, hogy örülök annak, hogy vannak megmászandó hegyek az életemben. Tehát, hogy vannak akadályok, amiken meg problémák.
Maradjatok otthon, emberek. Tele lesztek megmászandó hegyekkel, akadályokkal.
Aha. Ja, értem. Igen. Igen, mert hogy elképzeltem, hogyha nem lenne, semmi nem lenne, semmi ilyen probléma, nehézség, akadály,
hanem privátjet, limuzin, sofőrrel.
Az lehet, az kell, az minden. Csak hogy egy ilyen problémamentes, full problémamentes...
Csak hogy a limuzin is álljon dugóba, érted?
Élet, vagy létezés, vagy nem tudom.
Hogy 5 percenként kapjon defektet.
Igen, hogy az egy idő után valószínűleg unalmas lenne.
Biztos, hogy unalmas, tehát én is... Tehát meg tudom azt érteni, hogy igen, hogyha az ember belehelyezi magát, hogy hirtelen egy olyan helyzetbe, hogy nincsen semmi, amit meg kell oldani, amin agyalni kell, de szerintem akkor...
Olyan, mintha munkanélküli lennél.
Igen, de tudsz találni, tehát én azt gondolom, hogy ha elég értelmes vagy, akkor találsz magadnak megoldandó feladatokat. Én, amikor így nagyon belelkesedek, mondjuk az jövünk adást csinálni, vagy van valami, amit így nagyon úgy kreálok, és már úgy, tehát tudod, amikor úgy zizeksz így igen, jó értelemben valamilyen ügyön, és amikor belegondolok abba, hogy hú, mondjuk megnyerim a lottót, vagy valami, és hogy akkor az egész, ami itt van, akkor az úgy mindjárt más perspektívából nézném a dolgokat, és hogy vajon fenntartanám ugyanúgy azt a lelkesedést akkor, de én azt gondolom, hogy fent tudnám tartani. Tehát ha valamit igazán szeretnél, vagy igazán akarsz, akkor azt úgy fenntartod anélkül is. Viszont, hogyha valami, én ezt azt vettem észre magam, hogy amikor így a munkával kapcsolatosan így nagyon be voltam lelkesedve, hogy ezt kéne még csinálni, meg akkor az, hogy pénz, meg stb. Így a takarító bizniszen belül. Na az például, amikor így belegondoltam, abban mondom, hogy ha rám szakadna most egy nagy összegű lóvé, akkor mondom, azt nem kreálnám tovább.
Uh-huh.
Tehát igazából itt tudtam én saját magamnak így ketté választani, hogy mi az, amit tényleg akarok, és örömmel csinálok, meg csinálnék, meg mi az, amit azért valójában a pénz bevétel motivál, ha lehet így fogalmazni. Nyilván nem az a fő motiváció, de kell az, hogy azért csinálom, hogy pénz legyen belőle, amit aztán olyan dolgokra tudok forgatni, vagy fordítani, amit valójában szeretnék.
Uh-huh. És hogyha, nem csinálnád tovább a takarító bizniszt. Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban eldobnál mindent, vagy pedig lenne annyi felelősséged, hogy azt mondod, hogy átadom normálisan.
Én nekem van annyi felelősségem.
Uh-huh. Egyébként én is így gondoltam magamról, hogy van egy kedvenc helyem, színház, imádjátok, tudom, hogy valószínű, hogy azért megtalálnám magam helyett azt, aki folytatja, azért elmondanám neki, hogy hogyan csinálja. Tehát nem dobnék el mindent, mert kedvelem annyira azt a helyet, hogy nem hagynám őket cserbe.
Nem, én sem hagynék senkit cserbe, de nyilván azért nem, hogy mondjam, tehát egy záros határidőn belül nem, ezeket a dolgokat lerendezném.
A mostani show nálunk karácsony utánig tart, biztos, hogy nem maradnék ott a patogatott kukoricahegyet takarítani.
Hát meg az igazság, bocsánat, csak annyit még, hogyha nyilván annyi pénzed van, akkor meg tudod oldani, hogy a legjobb takarítókat is meg tudod fizetni arra az időszakra. Tehát nem kéne neked csinálnod.
Na igen, most a takarítást hagyjuk egy kicsit, gyerekek. Vissza, csak ugye ez egy nagyon jó hasonlat, hogy itt van...
Dia?
Dia, bocsánat, igen. Ő is ugye megkapták az éttermet. Nyilván ott is van egy csomó olyan, hogy... amit mondott, ugye, hogy egyfelől nagyon boldogok, hogy úristen, van egy ilyen lehetőség, hogy csinálhatják ezt az egészet anyukájával, és hogy úgy kelnek fel reggel, hogy ú, kislányom, tényleg van egy éttermünk? Igen, anya, én el tudom képzelni ezt a, hogy milyen, mennyire ilyen jó érzés lehet ez belül nekik, hogy ez most az övéké, és ezt most rajtuk múlik minden, és nem alkalmazottak, hanem társtulajdonosok, tulajdonosként csinálják, de hogy ugye azt is elmondta, hogy de ott a másik oldal is, hogy ott vannak hullámvölgyek, ott van egy csomó olyan, arra utalt ezzel ugye, hogy ott van egy csomó olyan dolog, akadályok, amiben belefutnak, nehézség, amit meg kell oldani, de ettől valahogy az egész így sokkal varázslatosabb, és a végén mindenképpen édesebb lesz a győzelem szerintem, hogyha ezeket megugrották, ezeket ráadásul a dolgokat.
Most ebben a kemény fázisban vannak, amikor meg kell
tudni. Az elején, aha.
Meg kell tudniuk, hogy mit akarnak mások tőlük. Tehát oké, ott van az ő kreatív fantáziájuk, hogy ők mit csinálnának.
De hogy mi kell az embereknek,
de ugye ezt találkozni ugye? Kell a...
Hát látod, ez az, hogy hotdogot akarnak. Hotdogot, hamburgert.
Szomorú, de...
Hát, ha ezt akarják, akkor ezt kell csinálni.
Ezért aztán... fognak fizetni.
Igen, úgyhogy érdekes dolgok ezek, úristen. Erről még azért tudnék beszélni
hát
sokat.
Hát főleg az, hogy neked volt olyan vágyad, hogy te is nyitsz egy éttermet.
Annó, mikor kiköltöztünk ide Koppenhágába, igen, akkor volt ilyen.
Vagy hogy... két vagy három évig is hallgattam ezt a...
Így van, hogy az elején nagyon kellett valami, amivel tudtunk kapaszkodni, hogy ne süllyedjek el.
Spanyol tengerpart, mi kis étterem.
Ne ugorjak fejest itt, ugye itt Koppenhága az a tengerre, mindenhol tenger van, úgyhogy ne ugorjak fejest itt a jeges tengerbe. Ja, mert tehát kellett valami így van, ami húz előre, hogy valami, ami értelmet ad ennek az egész napi verklinek, melónak, hogy gyűrt maga alá.
Tervezted az étlapot, a dekorációt, igen, az étterembe.
Igen, igen. Pedig voltak azért ennél rosszabb időszakok is. Most, mikor itt korábban beszélgettünk ugye azon, hogy a boltba nézni kell, meg nincs úgy. Peti mondta, azt hiszem, hogy a hét harmadik hetében már matekozni kell, és hogy ezt nem szereti, hogy beugrott, hogy volt olyan, hogy Pécset voltam lent télen, ha ezt a sztorit, lehet, hogy már ismeritek a sztorit, nem tudom, hogy meséltem-e.
Folytasd.
És éppen arra készültünk, akkor még egy olyan cégnél dolgoztam, aki külföldről hozott be Magyarországra ilyen minőségi borokat, amiket nem üzletben árultak, hanem én egy üzletkötő voltam, volt még két másik barátom is, akik szintén üzletkötők voltunk, és akkor beszerveztek minket, hogy Pécsen tartanak egy hatalmas nagy, egy szálloda aljában egy borkostolót, és akkor oda meghívnak egy csomó embert, és akkor mi adjuk majd el, ugye mi kóstoltatjuk meg a borokat, és akkor nyilván ilyen kartonszámra majd a különböző mozelis pétlézétől kezdve, meg a dél-afrikai furmint, meg a...
Ott
meg
van a szomszédban a villányi borvidék.
Kaliforniai, mit tudom én mi. Igen, de hogy ezek külföldi borok voltak.
Kuriózum.
Igen, és emlékszem, hogy a mi feladatunk az volt, hogy egy héttel előtte le kellett menni, és teleszórni szórólappal a környéket, hogy mindenki jöjjön. Tehát a mi feladatunk volt, hogy összecsődíteni az embereket. Uh-huh. És az és nagyon kivoltunk, mind a hárman fiúk voltunk, anyagilag számolva. Elmondom, hogy az egyik ismerősünknek, tehát a hármunk közül az egyik srácnak a rokonnal lakott lent Pécsett, és nála aludtunk a nappaliba. Az öreg az egy kicsit furcsa ember volt, mert úgy keltett fel reggel, hogy hárman aludtunk fiúk egy ágyba egyébként, és mert így volt
elég
hely.
Elég bizarr, mondja tovább.
Igen, igen, így volt hely, és öreg...
De ki volt középen?
Öreg bejött reggel 8-kor, és pisztollyal belelőtt a levegőbe. Így ébresztett. Úgyhogy nagyon kell, erre keltünk reggel, és kérdezzétek el, hogy tényleg olyan szinten fura ki voltunk száma, vagy nem volt. Utolsó előtti nap elfogyott az összes pénz, nem volt pénzünk. Hát ilyen ruppotlan, legatyásodott ügynökök volt, akik az utcán árultak korábban bizonyos dolgokat, ugye? És az volt, hogy azt csináltuk, hogy a Spaceból, mondta Csabi volt az egyik srác, és a Spaceban volt zsír, meg házilag elrakott savanyúság.
Júj, nem a legjobb kombináció.
Kenyeret kellett hozzá csak venni. Kenyeret. Figyeljetek, elmentünk este a boltba, és öltönyben voltunk mind a hárman, ugye nagy üzletkötők öltönyben, és a Csabi mondja, hogy az egy szép nagy darab kenyér, vedd le azt. Levettük, és az volt a probléma, hogy nem egységáras volt a kenyér, tehát nem az volt, hogy mit tudom én, 35 forint, hogy hívják, hanem valahogy úgy volt, hogy minél nagyobb volt, ugye annál drágább volt. Vagy nem, bocs, igen, ki volt írva, hogy mitén 35 forint, és mi azt hittük, hogy 35 forint lesz. És akkor kiválasztotta a Csabi a legnagyobbat, ugye, hogy majd 35-ért jó bekajálunk. A probléma csak az volt, hogy a pénztárnál, amikor fizettünk, akkor ez nem úgy volt, hogy az 35 forint, hanem az mit tudom én, 50 forint volt. Ugye rárakta ott valami mitén mérlegre, lemérte, ez egy kiló, mit tudom én, 35 deka, és akkor ez 50 forint, így kellett kifizetni a kenyeret. Na most hármunknál volt 35 forint. És én voltam a harmadik, ugye, ott a pénztárnál a sorba, és akkor a Csabinak odaadtuk az összes pénzt, ugye ő volt az első, mint aki jól végezte dolgát, oda letette 35 forintot, és úgy tovább állt, és akkor én meg ott álltam, izzadtam nyakkendővel, hogy egy kurva kenyeret nem tudunk árban kifizetni, és akkor jön vissza a Csabi, és mert mondom, hogy úgy gyerekek, nálam nincs több pénz, még nem tudom, 2 vagy 3 forint volt nálam a kis mellény, volt egy ilyen kis mellényem, tudod, az ingen, mellény zsebbe, azt még hozzá tudtam csapni, és akkor nem volt több pénzünk, és akkor jön a Csabi, mondja, hogy hát, már mint a pénztáros nőnek, hogy ez a kedvenc kenyerünk.
Kedvenc kenyerünk.
Nem tudtuk megvenni a kenyeret. Na mindegy, és akkor lényeg az volt, hogy mondta a nő, hogy hát hozzuk a, hogy hívják ott, ugye a maradékot, addig ide félre rakja, mondta, hogy mindjárt hozzuk, persze, mindjárt hozzuk.
Máig is viszitek?
Máig is viszünk, igen, és emlékszem, hogy kijöttünk a boltból, és az a... Nem is tudom, hogy ezt milyen nevetésnek írnám le, hogy... De egyfajta ilyen, nem tudom, ilyen... Rajtam kicsit ilyen hisztérikus nevetés, vihogás volt, mert én annyira ilyen viccesnek, morbidan viccesnek találtam ezt a helyzetet, és akkor az volt a szerencsénk, hogy... Ja, mert az történt, hogy erre rá, erre föl kaptunk egy telefont, hogy mégse jön kamion, nincs szállítmány, nincs bor, nincs rendezvény.
És mi lett az adat csődített emberekkel?
Hogyan kéne? Hát, azzal megmondom őszintén, azzal nem is foglalkoztunk. Jobban foglalkoztatott az, hogy megyek én haza Budapestre. Meg most oké, este ott lefekszünk aludni, oké, de másnap akkor vissza kell menni Budapestre valahogy. Hogyan? Hát a vonatjegy az, mit tudom én.
Stoppolni lehet.
Több száz. Ja, hát én nem csináltam akkor olyat. És na mindegy, és az volt a mázlink, hogy másnap reggel kaptunk egy telefont, másnap reggel, hogy egy másik, egy konkurens boros cég átveszi a rendezvényt, mert a csávókám, aki szervezte ezt, az felhívta, hogy figyelj, itt vannak lenne a srácok, már kiszortak nem tudom hány ezer szórólapot, meghívót, úgyhogy, és végül a másik cég átvette, lejöttek, kirakták a borokat, jöttek az emberek, volt borkostolás, adtunk is el bort, és akkor utána felvettek engem ehhez a boros céghez dolgozni, és nem dolgoztam náluk sokat, mert nekem ez valahogy nem ment, ez a vinni a borokat, ilyen nem volt autóm se, ilyen, mit tudom én, aktatáskába, ilyen páncél, tehát ott ilyen fémszínű táska, és akkor ott kirakni egy asztalra, a munka közben ott vannak az emberek, Magyarországon nem isznak bort, és ott kóstoltatni.
Magyarországon nem isznak bort?
Hát munka közben.
Te milyen munkahelyről beszélsz? Az én munkahelyemben mindent ittak, ami folyt.
Cégekhez elmenni, és a cégvezetővel úgy így kóstoltatni, és persze voltak, mit tudom én, ott is sztorik, de ez volt a lényeg, hogy ez volt a szerencsénk, hogy átvettek, és adtak, nem tudom, fejenként kaptunk valami 2000 forint előleget, és akkor abból ki tudtam fizetni a, hogy hívják ott, a vonatjegyet ki tudtuk fizetni, plusz el tudtunk menni este, és olyan, hogy hívják, vacsora csatát rendeztünk, úgy bekajáltunk, mint az át. Szóval nekem is volt ilyen jellegű torim. Na, hát csak ennyi, hogy ez a hó harmadik hetében ez a kiszámolni, hogy...
Rúppótlanság.
Igen, igen, ez egy nagyon, nagyon nem jó érzés egyébként, ja. De hát nyilván kijön belőle az ember idővel, úgyhogy, ja.
Hát köszönjük, hogy megosztottad ezt a sztorit velünk. Úgyhogy szerintem ez példamutató.
Én azt hittem, hogy túlzott a reális
nekem
volt.
Nekem vicces volt egyébként.
Nem, mert hát jó, nyilván az volt, hát én is azért nevetgéltem itt rajta, de alapvetően ez egy a kitartást mutatja, hogy nézd meg, csinálod, és nehéz helyzetben vagy, de túl tudsz trendülni rajta. És látod.
Ja, igen, végül is túl. Jó, nekem nem volt családom, kutyám, macskám, semmi, tehát ugye egyedül voltam, úgyhogy ilyen szempontból azért úgy
ettől függetlenül senki nem szeretné ilyen helyzetbe kerülni.
Ja, az valószínűleg, igen, az...
Meg is értem azokat, akik azt mondják, hogy jó, köszönöm, elég volt a pénztelenségből, aztán nézzük meg, hogy hova lehetne menni, ahol van pénz.
Van is egy ilyen adásunk, ugye most csináltuk, hogy három jel, ami arra utal, hogy ideje külföldre költözni, és talán ez volt az egyik, amit mondtunk, ugye, hogy ha azt érzed, hogy próbálkozol, és egyszerűen nincs pénz, nem jönnek össze a dolgok.
Lóvéja meg nyista.
Volt ilyen időszak nekem is.
Volt.
Ja. Na, de nem akartam én ezt ilyen szomorúra venni, úgyhogy...
Nem is vettük szomorúra. Jó, szerintem jó. Kifejezetten jó volt, vicces volt, érdekes volt.
Ez lett volna a lényeg, igen. Nekem nagyon vicces volt, hogy hárman ott álltunk, és nem tudtunk egy másfél kilós kenyeret kifizetni, úgyhogy...
Számomra egy kicsit ilyen elkeserítő.
Igen, mi nagyon jót röhögtünk rajta.
Ne. Tehát érzem benne, hogy mind nevettetek, csak mivel túl sokszor volt hasonló realitás, nem ennyire kiegyezett, de túl sokszor volt az, hogy oké, hóvége van, most már csak 3 nap fizetésig, akkor ez még valahogy kihúzzuk, tankban még van elég benzin, szóval, de ezt soha
nem jó,
soha
nem kívánom senkinek nem, ezt az érzést, én se szeretem. Tehát én azt mondom, hogy legyen tele a buksa.
Legyen.
Úgy legyen.
Legyen.
Van-e bármi mondani valótok még, amit esetleg úgy gondoltok, hogy szívesen megosztanátok itt a hallgatókkal, illetve velem?
Szerintem oszd meg egy Peti vagyok ott a hallgatókkal, és
hát akkor majd el fog jönni az is, de hát...
Még, én még gondolkoztam egyébként így...
Ez senkit nem érdekel.
Akkor jó.
Tartsd meg legközelebb.
Ne, mondjad csak, hát tudom, összevágjuk.
Jó. Azon, hogy szintén ilyen világ jelenlegi állapotával kapcsolatosan csak, hogy van az, hogy ahogy így végignézem, így az elmúlt ugye 45 éves vagyok, és nagyjából végignézem mondjuk azt mondom, hogy 18-20 éves koromtól kezdve, ugye én 18-tól folyamatosan dolgozok, tehát nem mentem tovább főiskolára, egyetemre, tehát én ott már folyamatosan dolgoztam, ugye. És talán olyan volt egy, mennyi, egy 7 évem körülbelül, nem, legyen 12, még hozzáadhatjuk 30-ig nagyjából, amikor úgy azt éreztem, nem is az, hogy úgy rendben van minden a világa, mert nem foglalkoztam annyira a világ dolgaival, de hogy úgy rendben van minden, nagyjából rendben van minden velem és körülöttem a szűk környezetemben. És ezt azzal mértem le, hogy sikeres voltam. Úgy, ha csináltam valamit, akkor az általában jól sült el, ott volt mögötte a kemény munka, nyilván voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, de általában a vége az mindig ugye van ez a társasjáték is, hogy ki nevet a végén. A végén azért úgy mindig nevettem. Mindig jól sültek el a dolgok, ugye. Főleg veled is, amikor dolgoztunk együtt, ugye, az jó volt.
Igen.
Ez volt egy 30 éves koromig tartott.
Igen, én már látom egyébként a választ a kérdésedre.
Oké. Okay.
Pedig még fel se tettem,
igen. És akkor na, azóta eltelt...
Van itt idő.
Van, azóta eltelt ugye még 15 év, és figyelem azért, hogy mi zajlik a világban. És valahogy azt látom, hogy van egy ilyen általános elgondolás, hogy vannak itt a politikai vezetők, meg a világ vezetői. Mindig látjuk a tévébe, hogy ezek összegyűlnek, összejönnek, megvitatják a nagy dolgokat. Most már egyre inkább azt látjuk, hogy rohadtul nem tudnak egyet érteni se a mi pénzünkből, mert nyilván ez az egész a dolgozó rétegnek ugye a... Tehát ez az adókból van finanszírozva, hiszen ők maguk valós értéket, mondjuk ki nyugodtan,
nem állítanak elő.
Aki előállít, az a sok milliárd ember a Földön, és van ez a nagyon szűk réteg, aki pedig össze-össze jön, költi ezt az adópénzt nem átlátható módon, és még csak egyet sem tudnak érteni a világ dolgaiban, és amit én látok, hogy ahogy igazgatják, tehát hogyha a Föld mondjuk egy vállalat lenne, egy nagy vállalat, ahogy ez a nagy vállalat igazgatva van, az abszolút nem egy olyan vezetésre val, amire én azt merném mondani, hogy az egy kompetens leadership, tehát hogy egy ilyen kompetens vezetés.
Abszolút egyetértek.
És akkor csak ezen gondolkoztam így a napokban, hogy mi emberek meg alapvetően ezt így természetesnek vesszük, hogy van ez a vezetői réteg. Ugye nyilván ez a gondolat nekem onnan jött, hogy látom a Facebookon, hogy rohadt sokan, főleg Magyarországon, az egyik kedvenc téma az, hogy politizálunk, ugye. Mindenki politikus, mindenki nagy szakértő, mindenki tudja, hogy az interneten, a Facebookon főleg, hogy kell jobban csinálni a dolgokat. Tehát, hogy mindenkit foglalkoztat ez a téma, de hogy valójában ott vannak ezek fönt a piramisnak a tetején, és rohadtul nem tudják jól végezni a dolgukat.
Oké, okay. Tehát azok, akik ott vannak a piramis csúcsán, logikusan nem értenek hozzá.
Ezt nem mondanám, hogy nem értenek hozzá.
Miért? Jól csinálják?
Nem, de kérdés az, hogy mi a valós szándék és mi a cél.
Pillanat.
Tehát van egy eszköz a kezükben.
Az, hogy értenek-e hozzá vagy nem, én azt nagyjából úgy mérem le, hogy mi a végeredménye annak, tehát, hogy mik a jelenlegi állapotok, mert ez annak az eredménye, ez nem annak az eredménye, hogy te konkrétan mit csináltál a saját kis környezetedben, hanem ugye ez annak az eredménye, hogy a világ vezetői milyen döntéseket hoznak.
Én ezzel tisztában vagyok, de az, hogy ha a végeredményét nézzük meg, és ha azt nézzük, hogy mi lenne az ideális kép, akkor azt mondhatjuk, hogy nem értenek hozzá. De akkor azt feltételezzük, és én ezt kimerem jelenteni, és én ezt nem feltételezem, nem akarok ilyen politikai vonalra menni.
Arra nem menjünk,
a nagy többségtől nem feltételezem azt, hogy az ideális kép felé akarja tolni a hajót, hanem egy hanem lehet, a saját hogy nincs érdekek
is egy ideális
felé.
Kép, tehát pont ez jelenti azt, hogy nem értenek hozzá, tehát azt se tudják, hogy kéne, hogy legyen egy olyan elképzelés, hogy
hát
akkor...
Hát ebben nagyon belefogunk, vagy belemennénk, nem fogunk, de hát nekem általában azért egy ország politikai vezetői, azért azok nem buta gyerekek. Tehát azok nem azok a gyerekek, akik nem tanultak, nincsen logikájuk.
Aztán nincs baj, hogy tanultak.
Meg azért nem buta emberek ülnek ott. Tehát igenis, hogy nagyon jól átlátnak bizonyos összefüggéseket, és akkor, amikor olyan egyszerű helyzeteket nem oldanak meg, és most nem akarok itt most országokra mutatni, és hogy azon belül pontosan mit, mert az már nagyon túlpolitizálás lenne, de olyan egyszerű dolgokat, amiket a hétköznapi ember is lát, és tudja, hogy ezt meg kéne oldani, kezelni, és nem kezelik, azt nem azért nem kezelik, mert buta, és nem tudja, nem látja, azért, mert nem akarja.
Na, igen, oké, ezt értem, és még egyet is tudok vele érteni. Igazából itt a mondani valóm, amire ki akartam ezt az egészet hegyezni, hogy most ugye van vannak ezek a generáció elnevezések, tudjátok, ez a...
Igen.
Van ez az Y generáció. Y,
meg stb. Azt tudom, melyikben vagyok.
Talán az Y az, tehát ezek a...
A most... A zsébe.
Nem, azok a frissek. Te az as vagy. Én is as vagyok.
Oké. Okay. A plusz.
Igen, talán a mostani tinédzserek azok, meg a 20 éves körüli korosztály, ugye, akiket már rohadt nehéz kontrollálni és beterelni ebbe a klasszikus menjél, tanuljál 5 évet vagy 10 évet, utána menjél dolgozni egy nagy vállalathoz, és akkor majd lesz egy mitén karriered. Mert ez a generáció már ezeken a műszaki kütyükön felnőve, meg social media, meg összekapcsolódás, meg minden, már saját maguknak meg tudnak termelni, tehát meg tudnak élni adott esetben saját maguk, akár az otthonuk kényelméből is. Sokan tudják, ha nem tudják, akkor kitalálják, hogy hogyan kell csinálni, és az info megy körbe ezen a generáción, tehát olyan dolgokat tudnak, amiket mi abszolút nem tudunk, ugye. És én nagyon bízom benne, és elég öntörvényűek is, nem tudják őket a cégek ott tartani. Tehát ez egy komoly probléma egyébként az Egyesült Államokban is, hogy ezt a generációt hogyan alkalmazzák, mert nem lehet velük együtt dolgozni. Nem tudnak, nem tudják fenntartani az érdeklődésüket, öntörvényűek, és a többi, és a többi. És én nagyon bízom benne, hogy ez a generáció valamilyen formában képes lesz arra, hogy ezt valamilyen formában megváltsa ezt a felső vezetői réteget. Hát nyilván belőlük ki fognak kerülni majd ugye vezetők is, és illetve ők azok, akik átalakítják, ez a generáció az, aki átalakítja.
De azok is tanultak lesznek, akiket betereltek egy iskolába, végig segelték az X évet.
De tömegében jönnek azok, akiket nem lehet kontrollálni.
Azokból viszont nem lesz politikus.
Nagyon, nem baj, de viszont az iparágakat forradalmasítani fogják. Nézd meg, itt van most ez a decentralizáció, ugye, a pénzügyeknek a decentralizálása, meg, és szerintem nagyon sok ilyen fog jönni, mert ez mind a másképp gondolkodásnak a végterméke. Ezek a dolgok. És szerintem nagyon sok ilyen lesz a jövőben, úgyhogy csak
legyen, én nem vagyok ellene egyáltalán.
És nagyon bízom benne, hogy ilyen formában a jelenlegi, tehát ez a leadership, ami szerintem abszolút nem kompetens és nem jó irányba viszi a dolgokat, ez megy oda, ahova ténylegesen valóak. Mert ha egy cégben lennének, akkor ezt a vállalatvezetést a részvényesek, akik valójában mi vagyunk, a polgárok, a részvényesek minden évben vagy negyed évben, amikor van a izé, hogy mennyi a profit, meg mennyi a, hogy hívják, egy idő után, egy ideig el lehetne játszani, hogy most nincs profit, meg
a legtöbb
nincs,
ország el van adósodva.
Utána tehát leváltanák a francba.
Mivel, amikor már gyerek voltam, azt mondták, hogy mennyi hiánnyal terveznek a országgyűlésben, amikor megszavazták a költségvetést, mindig azt mondták, hogy 3%-os hiányterv, amit ők elfogadnak. Magyarul 3% mínusz lesz az év végén. Hogyha én otthon így terveznék, akkor már régen kifutottunk volna a pénzből.
Hát nem csak, hogy otthon, hanem mindenki.
De ezek otthon azok nem működnek.
Elmondom neked, hogyha ezt egy cégként így csinálod, de utána csinálod folyamatosan tovább, akkor egy idő után bezárják a céget. Én azt gondolom, hogy maguk a rendszerek országoktól függetlenül, tehát hogyha megnézitek ez az egész adózási rendszer, az egyszer nem észszerű. Tehát ha most nagyon egyszerűen levetíted, van mondjuk 10 000 forintod, ha 10 000 forintot elmész a boltba vásárolni, abból mit tudom én, ugye durván, mit tudom én, 2100-2200 forint az eleve megy áfába, ugye?
Igen.
A maradék, mondjuk számoljunk 2000-re, sokkal egyszerűbb úgy az a szám, hogy marad 8000 forint, azt a bolt tulajdonos el fogja költeni, mert mondjuk azt ki tudta venni.
Erre
abból leadózik, tehát abból kivesz, mit tudom én, mondjuk 5000 forintot.
A maradékból árut vesz, amiben áfa.
Ő elmegy a 5000 forintot, de mondjuk azt, hogy ezt kivett, elmegy 5000 forintot elkölt a boltba, abból 1000 forint már megint megy az áfa, tehát igazából maga a rendszer az önmagában szerintem hibás, vagy nem hibás, csak nem az emberek érdekeit szolgálja.
Aha.
Ilyen egyszerű.
Oké. Okay. Jó, na hát csak ennyi lett volna még itt ez a kis hozzáfűzés.
Nagyszerű, hát köszönjük szépen neked ezt a fantasztikus...
Lehangolót.
Nem lehangoló,
de
ez...
Egy kicsit ez egyébként valamilyen szinten igen. Oké, hogy rávilágít dolgokra.
De nem, az maga a téma. A téma persze. Lehangoló. De.
Engem nem hangol le. Nem. Én szívesen beszélek még erről is. Nem, én nem érzem azt, hogy lehangolódni.
Nem,
tőle.
Egyébként én sem hangolódom le. Egyébként a lehangoló az a nem olyan, mint hogyha ha azt mondod, hogy én bele tudnám helyezni, mint egy karakter.
Én csak
a csillagok háborújába, ugye? Van a Han Solo, a Chewbacca,
akkor sok Chewbacca ül fönt. Okay?
A Darth Vader, meg a lehangoló. Hát annyira, így én nem tudom, érzitek. Ezt a karakter szerintem még titkolják, de ki fogják hozni.
A lehangolót?
Aha, így van. Úgyhogy ez szerintem ki fog jönni.
Oké, de akkor viszont...
Egyébként úgy kell mondani, hogy lehangoló. Igen?
Egyébként úgy kell befejezni, hogy oké, de akkor mi legyen a megoldás erre? Tehát, mert hogyha itt hagyjuk az embereket megoldás nélkül, akkor meg...
A megoldás az, hogy hallgasd a külföldre mentem a gyövököt, és szívd magadba az energiát, az okosságot és a tudást.
Számomra inkább akkor... Az én meglátásom szerint nézd meg, hogy te vagy a részvényes, nézd meg, hogy kit választasz ügyvezetőnek.
Aha.
Ezt most jól megmondtuk. Figyelj, ők most ott, hogy fognak lefeküdni, aludni. Ők már nyugodtak.
Én azt mondom, várunk, és jön az Y-generáció.
A várunk nem működik.
Nem működik.
Én meg tudom, tudjátok, mit fog mondani?
Akkor nem várunk.
Nem várunk.
Nem várunk. Most már nem várunk.
Mire nem várunk?
Na, akkor eljött a mai búcsú ideje, de ne feledjétek, a búcsúra szükség van az új találkozáshoz.
Élmény volt veletek a VIP szoba is. Köszönjük, hogy megtiszteltetek a társaságotokkal.
Így igaz, és bárra fények kialszanak a stúdióban, de a mi szívünkben izzó tűz az sosem alszik ki, amivel csináljuk nektek az adásokat, úgyhogy ciao, sziasztok!
Így sziasztok, legyen, ne aludjon ki az a fény, sziasztok!
Peti vagyok!